műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balog Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz, a hangmérnök pedig Jámbor Tamás. Már sokan vágják a centit, hiszen 2026. május 30-án szombaton 18 órától a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amelyen ugye a Chelsea együttese mérkőzik majd a Paris Saint-Germain csapatával, és hát Magyarországon BL döntőt nagyon nagy érdeklődés várja, a hegyeket már réges-régen nem lehet kapni, persze nem csak magyar szurkolók lesznek, hiszen mindkét szurkolótábor nagy létszámmal lesz majd jelen Budapesten. Amikor az ember így a BL döntőkre, meg a BEC döntőkre gondol, ugye mi is indítottunk egy sorozatot, amelyet itt hallgathattak folyamatosan nálunk a rádióban, akkor visszaidézi azokat a dolgokat, hogy kik voltak azok a játékosok, kik voltak azok az edzők, akik a BEC-ben vagy a BL-ben játszottak, nyertek döntőt esetlegesen. És akkor eszébe jut az embernek ugye rögtön a legfrissebb élmény, Lőv Zsolt, aki ugye kétszer is tevékeny részese volt annak, hogy BL döntőben volt a csapata. Köszöntöm a vonalban Lőv Zsoltot, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szia Zsolt!
Szervusz, szia Balázs, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat!
Na hát akkor vágjunk bele, általában amikor így beszélgetek olyan edzőkkel, akik korábban jó játékosok is voltak, mindig szóba hozzuk a játékos pályafutásukat, de hát mi most itt csapjunk a közepébe, mert hogy neked nagyon frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon, megvannak még ezek az emlékek?
Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Nyilván könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékos éra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kimaradt, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolta azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
Azért azt mondd el, nem mindenki tudja, hogy ennek a kis magyar legénynek hogy vezetett az útja Párizsig, mert azért ez egy kalandos történet.
Nagyon kalandos, igen, sokan tudod, azt gondolják ilyenkor, hogy ez nagyon egyszerű, és egyszerűen jön, hogy az ember eljusson egy ilyen csapathoz, vagy akár egy BL döntőig. Semmit nem adtak nekem ajándékba. Én az osztrák harmadosztályban kezdtem ugye az edzői tevékenységemet mindenféle papír és végzettség nélkül. Ugye akkor ott nyit meg a lehetőség, hogy Ralf Rangnick rám gondolt, mint volt játékosára, akiben látott mind emberileg, mind pedig szakmailag annyi kvalitást, akiről azt gondolt, hogy érdemes a szárnya alá venni és foglalkozni vele. Na hát én ez a szerencsés emberke voltam, de én azt gondolom, hogy az élet semmit nem adott ingyen, hiszen mondom, az osztrák harmadosztályból, majd följött az osztrák másodosztályba, majd aztán az osztrák első osztályba is megméretethettem magamat, sőt bajnok és kupagyőztes lehettem. Majd onnan a német Bundesliga 2-be vezetett az utam, ahonnan följutottunk az első osztályba, majd sikerült a Bayern Münchent kergetni és második helyen zárni a bajnokságot. Majd egy utolsó lipcsei év után következett az a párizsi időszak, amikor ugye szintén egy volt edzőm, Thomas Tuchel gondolt rám, hogy most már nem csak emberileg, de szakmailag is megütöm azt a szintet, hogy egy ilyen csapatnál a társa és a kollégája legyek, és hát bízom benne, hogy nem csalódott bennem, hiszen több mint 10 trófeát tudtunk együtt nyerni a 6 év alatt.
Emlékszel arra az első beszélgetésre, amit folytattál vele, hogy mit mondott, miért akart téged?
Nagyon régóta gondolkoztunk már rajta, hogy egy közös útra lépjünk, hiszen amikor én a játékosa voltam még, akkor ő szerette volna, hogyha ott maradok, és szintén egy ilyen játékos edzőként folytatom a pályafutásomat, és azzal így segítem az ő munkáját még a Mainznak a színeibe. De aztán valahogy egyrészt nekünk nagyon nagy volt a honvágyunk a feleségemmel, másrészt pedig a mainzi vezetőség meg a sportigazgató nem nagyon értette, hogy lehet valaki játékosból pályaedző ezen a szinten, úgyhogy még azért edz a csapattal, de közben azért már edzőként tevékenykedik, és valahogy nem értette azt a víziót, amit mi akkor már Tomásszal megálmodtunk, de úgy voltunk vele, hogy az élet biztos, hogy össze fog még minket sodorni, és újra találkozhatunk. Aztán nem titok, hogy a Red Bullnál töltött 6 év alatt többször tettünk arra kísérletet, hogy újra egymásra találjunk, és együtt tudjunk dolgozni, de hol nekem nem volt alkalmas rá az időpont, például amikor Ralf Rangnick ugye megkért, hogy menjünk át Lipcsébe, és juttassuk fel a lipcsei csapatot, hol pedig Tomásnál nem, amikor úgy érezte a Dortmundi első év után, hogy hát nem tudja, hogy mennyi lesz még ebben a Dortmund időszakban. Szóval voltak már erre próbálkozások az előtte lévő időkben, de Párizs volt az, amikor én úgy éreztem, hogy 6 év Red Bull edzősködés után valami újra vágyok, és megnyílt annak a lehetősége, már nagyon nehezen engedtek el, és tényleg mindent megtettek, és mindent felajánlottak, hogy maradjak a Red Bullnál, de én akkor úgy éreztem, hogy ki akarok lépni a nagyvilágba, és hál' Istennek pont akkor Tomásnak volt ez a Paris-Saint-Germain-es lehetősége, és hát akkor itt tudtuk összehozni, hogy elkezdjük egy közös utat, egy közös munkát.
Azért gondolom ez egy nagy ugrás volt, mert hogy a Párizs az egy óriási csapat volt, már biztos anyagi háttérrel, hogy szokták mondani, volt minden pénz, paripaposztó.
Ja, hát igen, azt gondoltuk mind a ketten, ő a Dortmundból érkezve, én pedig azért 6 év Red Bull edzősködés után, hogy hát azért mi most már a lehető legtöbbet megtanultuk, és igazából láttunk mindent a futballban, és úgy gondoltuk, hogy nagyon felkészülten érkezünk oda a Paris Saint-Germain csapatához. Aztán, amikor odaértünk, akkor nagyon hamar észrevettük, hogy hát nyilván az a tudás, ami nekünk megvan, az elég sokoldalú, de itt még több, még nagyobb sokoldalúságra van szükség, még nagyobb, szélesebb repertoárra, hogy ezeket a játékosokat nem csak futball szakmailag, de minden szinten tudjuk a megfelelő irányba terelni és terelgetni. Hát úgy képzeljétek el, mikor megérkezel mondjuk egy koncert előtti próbára, és ott áll előtted mondjuk Whitney Houston, Michael Jackson, George Michael, Bon Jovi, és még sorolhatnám, tehát mondjuk 15 szóló énekes, és akkor azt mondják neked, akkor hát rövid időn belül jó lenne ebből egy együttest kreálni és egy koncertet létrehozni. Hát most mi is így voltunk vele, hogy hiába volt igazából nekünk meg minden tapasztalatunk, azért ilyen játékosokkal mi is dolgoztunk, és hát nem gondoltunk rá, hogy azért ez ekkora hatalmas kihívás lesz, nem csak szakmailag, hanem inkább a pályán kívül ebből a csapatból egy egységet kovácsolni, de aztán nagyon gyönyörű időszak volt mögöttünk, nem emlékszem pontosan, de szerintem 6 trófeát ugye nyertünk, és utána még a BL döntő volt ugye on top. Tehát sikerült ebből a csapatból is egy jó csapatot formálni, csak sajnos úgy érkeztünk meg a BL döntőbe, hogy ugye nyilván egy Covid által félbeszakított szezon után, úgyhogy 3 hónapig mi edzeni sem tudtunk a játékosainkkal, sőt találkozni se. A Bayern München pedig úgy érkezett meg a BL utolsó 8 közé, hogy ők lejátszották a bajnokságot, szóval egy jó 15-16-17 meccsel a lábukba érkeztek, mi pedig igazából csak 2 kupadöntőt tudtunk villámba lejátszani egy hét alatt, és már ott teremtünk a BL legjobb 8 között. Hát nyilván ez egy nagy kihívás volt, azért mondom még egyszer, nagy siker 15 szóló énekessel, és 3 hónap kihagyás után megérkezne a BL döntőbe. Nüanszokon múlott, hogy nem sikerült megnyernünk, Sunshine Nurra elveszítettük a Bayern München ellen.
Ha jól veszem észre, akkor nem is a sportszakmai kihívás volt a legnagyobb, hanem inkább a pedagógiai érzék kellett ahhoz, hogy csapatot tudjatok formálni ezekből a sztárokból.
Igen, igazából mind a kettő. Ugye ezek a játékosok, ezek úgy vannak beállítva, hogy két dolog, ami nagyon fontos. Ha úgy érzik, hogy szakmailag eléggé felkészült vagy, és nyerni tudnak veled trófeákat, és nagy célokat tudnak elérni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog a számukra. A másik pedig az, hogy az emberi kvalitásaid megfeleljenek. Itt gondolok arra, hogyha a naponta felmerülő, nem tudom, 50-100 problémából mondjuk te túl engedékeny vagy, és nagyon-nagyon elnéző vagy velük szembe, akkor megérzik azt, hogy te egy gyengekezű ember vagy, és akkor már nem is tudsz olyan gyorsan pislogni, hogy már nem vagy ott a csapat élén, mert nem vagy jó vezető. Ha pedig túl szigorúan fogod őket, és próbálod őket olyan keretek közé szorítani, amiből már kényelmetlenül érzik magukat, vagy nem megfelelő nekik, akkor szintén oda vezet, hogy 2-3 héten belül nem te vagy az edző. De olyan egészséges keretet kellett megtalálni ezeknek a játékosokra, amiben érzik azt, hogy van fegyelem, hogy vannak különböző elvárások a részünkről, de mégsem folytottuk meg őket, és szorítottuk be egy olyan dologba, amiben kényelmetlenül érzi magukat. Talán ennek az egészséges, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, ezt kellett megtalálni, ez okozta talán a legnagyobb nehézséget.
Téged hogy fogadtak? Mert nyilván azért, ha Zidane bemegy egy öltözőbe, egész más a fogadtatása, mint mondjuk Löw Zsoltnak.
Ez nagyon jól látod, igen, köszönöm aranyos, hogy Zidánhoz hasonlítasz össze. Én mondjuk jobb képű vagyok talán, egy kicsit, ha valami pozitívat kéne találnom
abban
a dologban.
Tud fejelni, bizonyította az olaszok ellen.
Igen, szinte mindent jobban tudom, hogy a fotballpályához kapcsolódik egyébként, hiszen egy elképesztő szenzációs fotballista volt. Nem, ebben igazad van, tehát amikor én megérkeztem, akkor nyilván azért annyit tudtak rólam, meg a Tomásról, meg rólam, hogy ugye hol voltunk edzők, de hát akkor még nem tudtunk azért nagyon sok trófeát felmutatni, ugye nyilván én érkeztem azzal a két trófeával, amit Salzburgba nyertem, meg hát a lipcsei második helyezéssel a Bayern München mögött, de azért ezekkor a sztárok szemében ez még nem egy hatalmas előny, azt gondolom, és hát Tomás sem volt akkor még a nagy trófeáknak a mestere, szóval meg kellett harcolnunk minden egyes pillanatért és minden tiszteletért a játékosok részéről. Nyilván nem volt könnyű, de 1-2-3 hónap után éreztük azt, hogy jó úton haladunk, és sikerülhet ebből a sztárokkal telett tűzett társaságból egy jó egységet kovácsolni. Úgyhogy hát nekem azzal a személyiségemmel kellett őket meggyőznöm, meg az edzői kvalitásommal, de borzasztó büszke vagyok rá még a mai napig, hogy például Neymarral tartjuk a kapcsolatot, és mondjuk találkoztunk Brazíliában, amikor a Lipcsét vittem el egy edzőtáborban még a szezon végén, akkor egyszerűen olyan örömmel és tisztelettel fogadott és behúzott a Santos öltözőjébe, és 4 órán keresztül ki se engedett, hiába mondtam neked, én meg a másik csapatnak a vezetőedzője, hogy ez valami elképesztő, és karácsonyra küldött a gyerekeimnek aláírt Santos és brazil válogatott mezt, tehát elképesztő. Hihetetlen, még mai napig is belegondolni, tényleg libabőrös is lettem hirtelen, hogy ilyen játékosok még a mai napig így gondolnak. Hát Thiago Silvával üzengettünk most az elmúlt napokban például, hiszen lassan vége a karrierje, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamilyen úton, módon hozzánk a Red Bullhoz tudnám őt csábítani, hogy nálunk folytassa majd az edzői pályafutását, és üzengettünk éppen a brazil keret kihirdetéséről, és hogy nagyon várja, hogy hát ha még ennyi idősen is bele tud csúszni. Szóval megmaradt a kapcsolat ezekkel a játékosokkal, Jorginhoval, Kovácsicsal, ugye a Chelsea időszakból, és talán erre vagyok a legbüszkébb. Tudod, hogy tényleg egy kis magyar gyerekként azért a magyar bajnokságból elindulva, nem egy hatalmas játékos karrierrel, de odáig jutottam, hogy nem csak trófeákat tudtam nyerni, hanem ezek a játékosok a megbecsülését is meg tudtam szerezni, és talán ez a legnagyobb érték a számomra ezen a hosszú úton.
Párizsnál most már elárulhatod, ki volt az, akit a legnehezebb volt megnyerni, vagy aki nagyon vitte az öltözőt, és rá oda kellett figyelni?
Hát nyilván ugye Párizsból azt kell tudni, hogy egy sztárokkal teletűzdelt csapat volt, hogy aki mégis egy francia csapat, volt egy francia magja, akik ugye nyilván úgy érezték, hogy ők vannak otthon, Franciaország vagy francia klubnál, nyilván teljesen jogosan, és ezért voltak főleg az amerikai, dél-amerikai játékosok, akik szintén egy másik csoportot alkotnak, és akkor voltak még az európaiak. Még úgy, és akkor ezeket a csoportokat kellett ugye igazából összehozni. Most nem szeretnék nevet mondani, hiszen hullámzó volt.
Bappéról például, ugye az hírlik, hogy Madridban azért nem olyan könnyű ott az öltözőben beékesíteni oda többiek közébe, szeretgetni. Neked volt vele gondod?
Hát figyelj, abból a szempontból ugye nyilvánvalóan nem egyszerű, hogy egy ilyen játékosnak a folyamatos motiváció szintjét ugye fenntartani, és azt elérni, hogy ezt edzés munkáján is meglátszon ez a motiváció, és megpróbál minden nap arra törekedni, hogy jobb legyen, hiszen az a szint, ahol már ő van, az már egy olyan magas szint, hogy onnan nem könnyű tovább fejlődni, nyilván lehet. Nekünk Kiliánnal ebből a szempontból kevesebb gondunk volt, mondom így szépen finoman. Nyilvánvaló voltak olyan dolgok, meg elvárások pályán kívül is, amiket szintén folyamatosan kezelni kellett, de én azt gondolom, hogy nem volt olyan konfliktus vele kapcsolatban, ami a csapat rovására menne. Talán a mi időszakunk után, mikor már Messi megérkezett, akkor volt már egy picit megbillent az ő Neymarral való barátsága, és ott már belépett Messi a képbe, akkor egy kicsit talán már nehezebb volt ezt a triót így kezelni, de még egyszer mondom, én a Kiliánra is nagyon-nagyon szépen emlékszem vissza, és hogyha mai napig valahol összefutunk, vagy összehoz minket az élet, akkor borzasztó nagy tisztelettel és barátsággal fordul fel. Úgyhogy nem tudok, és nem is szeretnék róla semmi rosszat mondani.
Ha már említetted ezeket a magasságokat, ugye magas volt a mérce, mert Párizsban nem is tudtak mást elképzelni, mint hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Ez miért nem sikerült szerinted? Mondtad ugye ezt, hogy 3 hónapot kellett várni, de azért sokan most meg azt mondják, és ez mostani időkben van, hogy Mbappéval nem tudtak nyerni, de most a Real Madridnak sem sikerült.
Hát én nem kenném egyetlen egy játékos, tehát ez nem Kilián ennek az oka. A Paris Saint-Germain akkor egy teljesen más stratégiát követett. Ugye ők arra gondoltak abban az időszakban, hogy megvásárolják a világ legjobb játékosait, mint régen azt a Real Madrid tette a Galacticóval, és összevásárolnak szenzációs játékosokat, találnak egy jó edzőt az élükre, és akkor ez igazából garantált a siker. De mint látjuk, főleg az elmúlt években azért bizonyítja elég erősen a futball azt, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen csapatot tudsz építeni, és én azt gondolom, hogy mind az Arsenal, mind pedig a Paris Saint-Germain, a két BL döntősről beszélünk, azt az óriási utat járta be, hogy egy olyan csapatot tudott építeni, ahol szenzációs kvalitású játékosok, elképesztően jó karakterrel és emberi kvalitásokkal gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy ezek a tényezők azok, amik egy igazi lehetővé teszik, hogy egy jó csapatot formáljál, úgyhogy teljesen megérdemeltem van mind a két csapat a döntőbe, de hogy a Paris Saint-Germainről beszéljek, ők mentek át a legnagyobb változáson, hiszen abból a játékos keretből, aki nekünk akkor rendelkezésre állt, és azért annyira régen nem volt, talán már csak Marquinhos az, aki még aktívan játszik és szerepel, az összes többi játékos, a teljes keret teljesen le lett cserélve, átformálták az egész gondolkodást, a transferpolitikát, és hát főleg Luis Enrique érkezésével egy nagyon-nagyon nagybetűs csapatot sikerült formálniuk, amit azt gondolom, hogy tavalyi BL győzelem is, meg az idei BL döntő is vastagon aláhúz.
Erről majd még beszélünk. Nektek, amikor nem sikerült megnyerni a BL-t, akkor dőlt el, hogy máshova mentek, vagy már korábban?
Nem, amikor mi nem sikerült megnyerni a BL-t, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, és akkor utána az következő napok, meg a hetek azok nem arról szólnak, hogy az ember tervez, hanem egyelőre gyászol. De úgy voltunk vele, rövid idő elteltével, hogy hát ideig eljutottunk, és egy nagyon-nagyon jó egységet sikerült kialakítanunk, és egy jó kapcsolatot a csapattal, hogy nagyon szívesen nekiugranánk a következő évbe is, de hát hiába álltunk a bajnokság első, vagy a második helyén még a téli időszakban, és nyertük az utolsó mérkőzésünket 4-0-ra még karácsony előtt, hát karácsony napján, 24-én hajnalban az a megtiszteltetés ért minket, megköszönték a munkánkat, de még egyszer mondom, ez kevésbé volt szakmai, inkább én azt gondolom, hogy egy feszültség az akkori sportigazgató és az edzői stáb között, talán inkább így tudnám finoman megfogalmazni.
Az ember azért nem feltétlenül ilyen ajándékot vár a Jézuskától, de sokat nem kellett várni az újabb feladatra.
Hát az nagyon jól esett, megmondom őszintén, igen, amikor utána egy fél évvel később magasra tudtuk emelni a Bajnokok Ligája trófeát. Nyilván akkor sok mindent megkérdőjeleztek Párizsban, és én azt gondolom, hogy történtek személyi változások is utána. Nagyon fényesen kiderült, hogy valószínűleg nem az edzői stáb volt a probléma, és nem minket kellett volna akkor elküldeni, ezt meg is bánták szerintem. Akkor, de nyilván mi jól esít nyertünk vele, hiszen egy szenzációs klubhoz érkeztünk.
Hogy került szóba a Chelsea?
Játékos állománnyal. Hát nyilván valamikor ugye egy csapat gyengébe szerep, azt hiszem a 9. helyen vettük át talán őket, tehát nem volt túl jó a Chelsea-nek a szezonja, mi szabadon voltunk a piacon, és hát nyilvánvaló azért egy BL döntő után egy Paris Saint-Germain-nel azért jönnek az ajánlatok. Nagyon sokat mérlegeltünk, és úgy gondoltunk, hogy a Chelsea mint klub, a Premier League mint bajnokság, és a játékos keretnek az erőssége, az abszolút lehetőséget ad arra, hogy nagyon jó munkát végezzünk, úgyhogy sokat nem gondolkoztunk a Chelsea-nek az ajánlatán, hanem január végén elfogadtuk, és hát igazából már repültünk Londonba, és két nap múlva meg bajnoki mérkőzést játszottunk.
Milyen más volt ez, mint Párizsba menni, ahol tudtátok, hogy mik a célok? Volt egy viszonylag rendezett öltöző, és ide menni egy 9. helyezett csapathoz, egy más futballkultúra azért mégiscsak.
Nagyon nagy kihívás volt, de én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonba megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak, ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonba megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni, egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőbe.
Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az edző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszhattunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, két nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Ezt abból indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkin végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezeket a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát a Tomás a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ezt passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
Hát figyelj, ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavanit, Di Mariát, Ferratit, meg Thiago Silvát edzett, utána már bemész egy ilyen öltözőbe, mert igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon, nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak velünk, megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a 4. helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszhattunk újra.
Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél. Ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Tomástól?
Hát figyelj, hogy az első gondolatunk az volt a Tomásszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklásra szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek, a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk. Ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Tehát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transfereket, a játékos keret kialakítását mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one-man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 ember repültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett, sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat, úgyhogy kisebb kihívások elé állítottak minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni, ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni, de is még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna minden fejében megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ezt nem sikerült. És aztán az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyertek. Ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
De ő sem tudott benneteket megállítani?
Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jó sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni, nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon-nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak, tehát nem így készültetek ellenük.
Igen, mi nem így készültünk, az Németországban egyébként jellemző volt a régebbi időszakokban, egyébként előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kell halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondom, hogy bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői. Meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
De szükség van erre még, Zsolt? Hát gyakorlatilag már műholdról föl lehet venni a meccset, és minden lépést kielemeztek.
Hát nem tudom, szóval a régi módi edző volt, hogy nem tudom neked, amikor a régi rendszerben szociálozálódott, és igazából vagy az apukája volt esetleg ilyen bokorbújkáló, vagy én nem tudom, hogy vadász, és megszokta. Nem tudom, most nem akarom nagyon elviccelni, mert tényleg azért elég komoly ügy van belőle, és nyilvánvaló azért ez már azért a mai modern labdarúgásnak nem része, ez a fajta megfigyelés.
A Chelsea-től való távozásotok az kellemesebb volt, mint a Párizstól?
Hát egy távozás sose kellemes. A Párizsi azért volt nehéz, mert az első az életemben edzőként, amikor megköszönték a munkámat, és nem én döntöttem úgy magamtól, hogy eljövök. Az első, amikor magyarosan élve kirúgtak minket. Na hát az nagyon-nagyon fájt azért azt először megélni, ráadásul karácsony napján úgy, hogy utána mentem haza a családhoz, hiszen Balatonon ünnepeltük a karácsonyt 24-én este, és hát azt hittem a fa alá, hogy apát kirúgták. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog volt ezzel megbirkózni, és hát utána utána pedig a Chelsea-től való elbocsátásunk, az már nyilván a második volt, de nagyon-nagyon fájt. Azért fájt a Chelsea is nagyon, mert egy borzasztó jól éreztük magunkat, a régi tulajdonossal és az ő ügyvezető igazgatójával, klubigazgatóval, ugye Marina Grabowskájával, és ugye tulajdonosként Roman Abramovicsal szenzációsan tudtunk együtt dolgozni. Tehát elképesztően jó volt a harmónia, jó volt a munkamegosztás, Thomas teljesen szabad kezet kapott rengeteg döntésben, igazi menedzserként tudott tevékenykedni a klub élén, ami nagyon jól lát neki, nagyon jól lát nekünk, mint edzői stábnak, és nagyon-nagyon sikeresek voltunk. Aztán a háború közbeszólt. Hát most gondolj bele, mekkora peh az, hogy ott vagy egy ilyen klubnál, minden a lehető legjobb, a család jól érzi magát, BL-t nyertetek, minden szuper, majd kitör a háború, és a tulajdonostól elveszik a klubot. Szóval egy elképesztően nehéz időszak volt, amin átmentünk, de egész Angliába híre ment annak, hogy ugye milyen jól kezeli mind a klub, mind a játékos keret, mind pedig az edzői stáb ezt a szituációt, és mennyire úrát tudtunk lenni ezen a helyzeten, még akkor is, hogyha hiába volt a bankszámlánkon pénz, ugye lefoglalták a hatóságok, és kijelöltek egy miniszteri biztost, aki ugye odaült mindenféle sport tudás nélkül és labdarúgó tudás nélkül, és ő volt az, aki beosztotta a pénzünket, és megkérdezte, hogy hát miért nem lehet busszal menni repülőhelyet, mert az sokkal olcsóbb, ha mondtuk neki, mert egy óra repülés helyett 8 vagy 9 óra busz lenne, és akkor megkérdezte, hogy miért kell elmenni 50 emberrel egy szállodába, hát elmondtuk, hogy azért, mert a játékos keret plusz, a masszőrök és a többi, és a többi, és a többi, meg az edzői stáb. Szóval borzasztó kinkeserves napok voltak és hetek voltak, de nagyon szépen átmentünk ezen. Ami meg nem érkezett az új tulajdonos, aki aztán hát még kevesebbet értett a labdarúgáshoz, mint az a miniszteri biztos, aki előtte kezelte a pénzünket, és hát szegények teljesen, hogy mondjam, még a szabályrendszert sem nagyon tudták, de megérkeztek hatalmas elánnal és nagyon nagy tenni akarással, és hát nyilvánvaló, hogyha valami nem működik Tomásnál, az az, amikor a tulajdonos megpróbál fodmaszakmai kérdésekben is állást foglalni, vagy az edző munkáját csinálni, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy ezzel a tulajdonosi körrel nem nagyon fog működni az ő kapcsolata, úgyhogy hát sajnos ezért vége szakadt.
De azért nem ért véget itt a nagy csapatoknál a pályafutásod, mert Párizs meg a Chelsea után jött a Bundesliga és a Bayern München, az sem kisebb klub.
Igen, és akkor még egy fájó pont, ha már fájó pontokról beszéltünk az előbb, az, hogy képzeldem, hogy megvolt a lehetőségünk arra, pár perc hiányzott, hogy a harmadik csapattal harmadszorra is BL döntőt játszhassunk, ugye 4 éven belül. Ez egy nagyon nagy dolog lett volna. Az elődöntőben ugye Real Madridot ellen vezettünk idegenbe, egy 0-ra, majd jött José Lu, azt hiszem, ha minden igaz, 2 góllal. Teljesen a semmiből pár perc alatt eloszlatta a döntőbe jutási álmainkat. De ez egy nagy dolog lett volna a Bayern Münchennel is BL döntőt játszani. Nagyon szerettük volna, nagyon keves választott el minket tőle. Összességében a Bayern bajnoki címet tudtunk nyerni, de erre az időszak ez nem volt akkora, hogy mondjam neked, perfect fit, vagy annyira hozzánk passzoló feladat, mint előtte a Paris Saint-Germain vagy a Chelsea.
Pedig hát a német bajnokságot mindketten nagyon jól ismertétek.
Igen, a bajnokság ismeretével nem volt gond, inkább egy picit az, hogy a nagyvilágot látott edzők hazaérkeznek, nyilván nem mondom, hogy nagy mellénnyel, de nagy magabiztossággal, és aztán egy picit a kockább német rendszerbe találják újra magukat, és valahogy nem éreztük otthonosan magunkat, és nem tudtuk megtalálni az irányt, amit szerettünk volna, úgyhogy annyira nem sikerült ez a Bayern München. Panaszkodni nem panaszkodhatunk, de nyilván azt gondolom, hogy többet is ki lehetett volna belőle hozni, de valahogy ezek után, a kalandok után valahogy nem passzolt hozzánk ebben az időszakban a Bayern München igazán.
Valós alapja volt annak, hogy szóba hoztak benneteket a Real Madriddal is?
Hát már mit kire gondolsz? Hát, a Thomas Tuchellel, vagy most a Jürgen Klopp féleszre Real Madridos sztorikra gondolsz?
Most először a korábbira gondoltam a Thomasra.
Na hát a Thomas-ra kapcsolatban nyilván ugye azáltal, hogy a Real Madrid ellen többször játszottunk, vagy így, vagy úgy, tehát ott többször is Zidane ellen is megmérkőztünk, meg Carlo ellen is, Ancelotti ellen is. Nem tudom, hány mérkőzést játszottunk a Real Madrid ellen, a 8-10-et, ezért ugye Florentino Perez viszonylag jól ismerte a Thomas-t, és a Tomásnak a munkásságát, és egy elég kölcsönös tisztelet alakult ki közöttük. Ezért nem tudom, mennyire voltak igazak ezek a pletykák, de el tudom képzelni, hogy Tomás több klubnál is rajta volt egy nagyon-nagyon szűk listán.
Ha már itt tartunk, akkor Kloppal is volt alapja?
De én azt gondolom, hogy itt kell sokkal kevesebb, tehát nyilvánvaló, hogy Jürgen Klopp is szintén minden komoly top 10-es csapatnak a listáján rajta van, de Jürgen elég egyértelműen kifejezte azt, hogy az edzői pályafutása után most megtalálta azt az ideális munkakört, amiben jól érzi magát, ki tud teljesedni, és megvan a lehető legjobb balansz a magánélete és a szakmája között, úgyhogy azt gondolom, hogy Jürgent ebben a pillanatban nem lett volna könnyű elcsábítani tőlünk.
Éppen az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy te érsz oda hamarabb a Real Madridhoz, vagy a Szoboszlai?
Hát a legjobb lett volna, ha egyszer érünk oda egyébként, az lett volna nagy álom, hogyha mondjuk Jürgennel mentünk volna a Real Madridhoz, és vittük volna a Dominiket hozzánk, hiszen Jürgen is ismeri őt, és abszolút elismeri Dominiknek a képességeit. Szóval igazából a magyar álom az ez lett volna, hogyha mi érkeztünk volna, és hoztuk volna a Dominikot magunkkal. Hát ez most nem valósult meg, de ki tudja még, mit hoz a jövő.
És mi most a valóság? Mit csinálsz? Most keveset hallunk róla, tudunk egy-két dolgot. Most is úgy tudom, hogy egy hosszú út után érkeztél vissza Németországba, Münchenbe.
Igen, egy kicsit így nem mondom, hogy visszavonultam, de nekem is jól esik a 12 év mókuskerék után egy kicsit valami más csinálni. Ugye az elmúlt 7-8 év az semmi másról nem szól, csak három naponta mérkőzésekről, 60-70 meccs egy szezonban, hatalmas elvárások ugye a csapattal és az edzői stábbal szembe, ami azt jelenti, hogy egy évnek mondjuk 300 napjában folyamatos nyomás alatt kellett élni, létezni és dolgozni, és megmondom őszintén, mint ahogy Jürgen is ezt megfogalmazta többször, én ugyanazokat tudom elmondani, viszonylag hasonlók az érzéseim, meg az indokunk, hogy miért tértünk át ebbe a munkakörbe, bár félreértés ne essék, azért nem szeretném magam Jürgen Klopphoz hasonlítani, csak maga a gondolatok, amik minket odaig vezettek, hogy ezt a munkakört választottuk, azok nagyon hasonlóak, hiszen én is szerettem volna 12 év után egy olyan balanszot az életembe, ami egy kicsit egészségesebb a munka és a család között, egy egészségesebb egyensúlyt hoz létre, és szerettem volna mindenféleképpen egy más munkakörbe kipróbálni magam, hogy meglássam, hogy van-e ehhez is tehetségem, és megpróbáljam azt a tudást, amit felhalmoztam az elmúlt évek alatt, azt átadni, és szerettem volna mindenféleképpen helyet és időt adni magamnak ahhoz, hogy fejlődjek, hogy tovább tudjak fejlődni egy más munkakörbe. És hát azért arról ne feledkezzünk el, hogy az a Red Bullnak ez a multiklub modellje, ahol 7 klubot irányítunk, 7 klubnak a szakmai irányítása tartozik galánk, mindennel együtt, azért ilyen nincs a világon, meg ilyet nagyon-nagyon kevesen csinálnak, vagy csinálhatnak, úgyhogy pont ezért vállalkoztunk Jürgennel erre. Ez egy hatalmas nagy kihívás. 7 klubnak a transferpolitikáját, az edzőket, az edzőkérdést, az edzők képzését, a filozófiát és mindent is irányítani, és ez ráadásul több kontinensen. Úgyhogy, amint említetted, most 2 napja szálltam le, New Yorkba voltam 6 napot, ott kísértem végig az edzői stábnak a munkát, az első és a második csapatnál, ami azt jelenti, hogy egy teljes heti útkísérés, ami belefoglalja magába az edzéstervezést, az edzéseket, az edzés kiellemzését, az összes videóellemzést, az ellenférről, a saját csapatról, saját mérkőzésről, és emellett még azért adunk a csapatoknak egy olyan auditot, ami kívülről egy ellemzés az elmúlt hónapok teljesítményeiről, ahol próbálunk megnézni, megfigyelni trendeket, a legújabb statisztikákkal, a legújabb adatok alapján, és hát nyilvánvaló egy folyamatos videóellemzés alapján, egy nyugon követés alapján meghatározni azt, hogy az adott klub, az adott edzői stábbal milyen irányba halad, hol vannak azok a pontok, melyik játéknak melyik elemeiben kell esetleg fejlődniük és javulniuk, és mi az, ami már jól működik, és amire csak rá kell erősíteni. Szóval egy ilyen teljes körű szolgáltatás, egy ilyen út, úgyhogy 6 napot voltam New Yorkban, és most érkeztem nemrég haza.
Biztos eljön, vagy eljött már az idő, amikor azt mondtad, hogy most már hiányzik a kispad. Hol tartasz ebben a kérdésben?
Vannak olyan napok egyébként, amikor hiányzik, van, amikor meg a jó Istent áldom, hogy nem kell éppen edzésre készülni, meg edzést terveznem, meg mérkőzésre utaznom. Azért ez egy más élet. itt nincsen az ember három naponta megítélve a munkája, hanem egy hosszú távú stratégiai munkát tudunk végezni, ami azért nyilván sokkal nyugodtabb és családbarátabb. De vannak olyan napok, nem tagadom, amikor úgy érzem, hogy húha, főleg mikor BL elődöntőn, ugye kim voltunk a Bayern München Párizson a családommal, vagy most éppen a BL döntőn kin leszek, azért az furcsa, hogy amikor az ember ott állt igazából, és ő csinálta a bemelegítést, most csak kívülről nézem, furcsa, igen, néha-néha eszembe jut.
És ha Tomasz mondjuk fölhív telefonon, hogy lenne egy lehetőség, akkor mennél?
Hát figyelj, ez most nagyon-nagyon nehéz megmondani, nyilvánvaló attól is, hogy mikor, hova, milyen csapathoz, én akkor éppen milyen periódusban vagyok, vagy hogy milyen fázisában vagyok az én fejlődésemnek, akkor éppen mire gondolok. Jelen pillanatban nagyon boldog vagyok a Red Bullnál, hiszen egy ilyen szakemberre, amit Jürgen Kloppal dolgozni, arra nem is beszél, hogy Mário Gomez az, aki ugye ide csábított most már, és harmadszorra sikerült visszahozni a Red Bullhoz. Azért ilyen személyiségekkel együtt dolgozni naponta, és tényleg egy ilyen projektet vinni, ami egyedülálló a világon, azért az óriási megtiszteltetés, de azt nem mondom, hogy ez lesz most, hogy a következő 10 éve fogok csinálni, nem biztos, majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
Zsolt, olyan jó lenne, hogyha a magyar futballban is tudnád kamatoztatni ezt a tudást, és mondjuk arról beszélgetnénk, hogy itt magyar csapatok ott vannak, mondjuk legalább a 8-ban a BL-ben.
Figyelj, én lennék a legboldogabb, hogyha lehető legtöbbet tudnék foglalkozni a magyar labdarúgással. Ugye nem titok, hogy én folyamatosan az elmúlt 10 évben is végig kísértem, és a lehető legjobban próbáltam támogatni a magyar labdarúgást, akár esetleg konferenciákon, szakmai konferenciákon, edzőképzésen tartott előadásokon, vagy esetleg a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével történő folyamatos egyeztetés során, hogy milyen változásokra lenne szükség. Nagyon-nagyon sok mindent elértünk az elmúlt időszakban, azt gondolom rengeteg változáson ment keresztül a magyar labdarúgás, és nem csak infrastruktúrálisan, hanem szervezetileg, szerkezetileg, képzési módszereibe, és a többi, és a többi. Tehát azért vannak előrelépések, és hát nyilvánvaló most, hogy sikerült Dárdai Palit hazacsábítanunk, sikerült Szalai Ádit is hazacsábítani, így én is kutya kötelességemnek éreztem, hogy hát csatlakozzak ezek a csapathoz valamilyen formában, és ugye Csányi Sándor, amikor fölkért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az alelnoki pozíciójára, szakmai alelnöki pozíciójára, akkor kutya kötelességemnek éreztem azt, hogy a jelenlegi munkaköröm jelen pillanatban megengedi azt, hogy pár napot részt vegyek ezeken az elnökségi üléseken, és egy kicsit részletesebben is megismerjem a magyar labdarúgásnak a rendszerét, erősségeit és akár a gyengéit, úgyhogy most az arra törekszem, hogy mind a szakmai bizottság elnökeként, mint pedig az MLS szakmai elnökeként próbáljam meg a lehető legjobban segíteni a magyar labdarúgás munkáját. Nyilván nem kérdés, ezt ti is tudjátok, szerintem nem kell elhallgatni, vagy nem kell most emiatt csöndbe lenni, de hát a magyar labdarúgás is ugye változik, vagy változni fog, hiszen az elmúlt években volt egy elképesztő politikai és anyagi támogatottsága, amit most felesleges megítélni, hogy jó vagy rossz hatással volt a labdarúgásra, valószínűleg mind a kettő, és most nyilván változni fog a helyzet, és ki kell alakulni egy új rendszernek, egy új támogatási rendszernek, és ez ugye lehet, hogy átrendezi azért a magyar labdarúgás életét is, meg a magyar klub életet, de azért ennyire ne ugorjunk még előre, szóval próbálom tudásommal, energiámmal és erőmmel továbbra is a magyar labdarúgást szolgálni, mondom még egyszer most már, ebben az elnöki pozícióban.
A BL döntővel kezdtük, mondtad, hogy itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár mondtad, hogy már kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
Hát mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik, hogy a Paris Saint-Germain pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, sőt most, mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítségemet, hogyha bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
Győzően a jobbikért lehet mondani?
De ki a jobb?
Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előnye az, hogyha valaki egy ilyet megér. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál, meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval
a tipp?
Csak kihúzod be, 51-49 a Paris Saint-Germain.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem legközelebb majd arról beszélgetünk, hogy végre sikerült a magyar labdarúgó válogatottnak kijutni a világbajnokságra.
Nagyon bízom benne, ezért fogunk dolgozni mindannyian. Köszönöm szépen,
kedves hallgatók, a Nemzeti Sport Rádióban a Körkapcsolás vendége volt Lőv Zsolt.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábonálva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
Úgy táncolt, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Újra Subka Attila a Kisvárda vezetőedzője. Nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását javasolják civil szervezetek. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól. Most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló, a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még két forduló van hátra. A Fradia második helyen áll 2 ponttal a Győr mögött, és 3 ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Nem kemény, csak őszinte akart lenni az osztrák kancellárral a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében, mondta Magyar Péter. A kormányfő a bécsi tárgyalásai után elmondta, hogy Krisztián Stockerrel jó hangulatú, előremutató megbeszélést folytattak a sok ezer magyar családot érintő súlyos problémáról, amelyben a gyors megoldás mellett a felelősök megtalálását is szorgalmazzák. Bejelentette, hogy hétfőn megkezdi munkáját az ügy feltárására létrehozott Magyar-Osztrák Bizottság. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levelében 15 civil szervezet. A női alapalapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. Úgy vélik, Magyarország több mutatóban is az uniós sereghajtók közé tartozik a nők munkaerőpiaci részvétele és gazdasági önállósága terén. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alaptörvény módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan jogbizonytalanságot teremtő lépésnek tartják.
Közlekedés.
Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti Pesti alsó rakpartot. 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart.
Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Complicated, understanding what you can achieve. Underrated, the one to win, one who believes. If I go away, would you follow me to that special place of tranquility?
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sportrádió.
Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
18 óra 56 perc van. A mai műsorban már ugye hallhatták Löw Zsoltot, aki a Párizzsal BL döntőt játszott, és a Chelsea-vel pedig a Bajnokok Ligáját is megnyerte, és természetesen itt lesz majd, mint elmondta az előző beszélgetésben, a budapesti BL döntőn is, amelyet ugye 2026. május 30-án rendeznek majd a Puskás Arénában, és a két résztvevő pedig a Paris Saint-Germain gárdája, valamint az Arsenal lesz. Nem lesz, lesz még labdarúgás a mai műsorunkban, de most a következő több mint egy órában vízilabda mérkőzést közvetítünk, hiszen ugye minden sportágban a döntőket rendezik már, így van ez női vízilabdában is, ahol a Népligetben játsszák a döntő első mérkőzését. A találkozót Erdei Márk és Katona László közvetíti.
Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. A Ferencváros címet védene, és a BVSC az ellenfele a fináléban, ami már-már nagy dolog, hogy a vasútas csapat ott van a döntőben. Legutóbb a 2016-17-es idényben volt jelenésük a fináléban, akkor az UVS-e mint egyeduralkodó könnyedén verte őket. De ez most már egy másik időszak, mert az UVS-e nincs a döntőben, van helyette Fradi, és lehet, hogy a Ferencváros évekre kisajátítja magának majd a bajnoki címeket. De a BVSC azt az UVS-ét verte meg, amely az elmúlt idényben ott volt a fináléban, de a Fradi söpréssel akkor 3-0 arányban könnyedén tudta verni. A lényeg az, hogy a Ferencváros nem csak női, hanem férfi fronton is, akár a bajnoki címért is harcolhat, meg a Bajnokok Ligája elsőségért.
Azt még nem tudjuk, hogy természetesen mi lesz ezen a mai mérkőzésen, azt viszont már egészen biztos, hogy ez a két csapat eddig kétszer találkozott egymással az idényben, mármint a Fradi és a BVSC. Egyszer még az alapszakaszban, november 5-én a Népligetben szintén akkor a Fradi 15-11-et tudott nyerni, köszönhetően például annak, hogy Neszmély Boglárka majd 30%-kal védett, bár azért nem lehet elvenni a vasutastól, hogy azért volt mindösszesen 4 gól a különbség, mert Smuk Tünde a kapuban kiválóan teljesítettő 31%-kal védett, mezőnyben pedig hozták magukat a Ferencváros sztárjai, nyugodtan mondhatjuk, Keszthelyi Guris Atti is 3-3 góllal zárt, valamint ezen kívül még egyszer találkoztak március 4-én, nem olyan régen, a Szőnyi úton a Felsőház harmadik fordulójában, akkor jóval nagyobb volt a különbség, és hát szerintem, hogyha tippelnünk kellene, akkor inkább ez a 13 gólhoz lesz közelebb most, ezen a ma esti mérkőzésen is a különbség, akkor 23-10-re tudott nyerni a Fradi, akkor a spanyolok Gigász a legjobb játékos, a Bea Ortiz 4-szer volt eredményes, és ki kell emelni Neszmély Boglárkát, aki 50%-kal védett, bár azt azért el kell mondjuk, hogy akkor a középső két negyedet az összesítésben 13-1-re tudta megnyerni a Ferencváros, nem elhallás, valóban ott 12-t raktak közé, konkrétan a mérkőzés közepén, és akkor be is jött a Fradi kapujába kis Alexandra, nyugodtan becserélhette őt, Matajsz Márk a Ferencváros vezető edzője, és egyébként akkor a BVSC-nél Pien Gorter, a holland válogatott légiós volt az, aki kétszer be tudott köszönni, mellette pedig csak egy gólos BVSC játékosok voltak. És ha már megnéztük azt, hogy mekkora különbség van a két csapat között, illetve a BVSC mikor volt legutoljára ilyen magasan, hát legutóbb 6 éve 2020-ban sikerült egyáltalán legyőzni a Fradit a BVSC-nek. Azóta való igaz, hogy voltak döntetlenek, de hát túlnyomó részt nyilván a Ferencváros be tudta húzni az egymás elleni mérkőzéseket.
A Fradi hazai medencében és jobb előjelekkel várja a mai döntőt, hiszen a BVSC az Eurókupa elődöntőjében a visszavágón már-már súlyosnak mondható 11-4-es vereséget szenvedett el a Katalunyától, ami azért talán meglepő, mert az első mérkőzésen mégiscsak 13-13-as döntetlent ért el Spanyolországban, vagy hát Katalóniában, kinek hogy tetszik, a BVSC, és ez a 7 gólos vereség azért így soknak mondható, nem lesz döntős a BVSC, de a Ferencváros pedig ott van a 4-es döntőben, a Bajnokok Ligájában. Kun György és Debreceni Nóra lesz a két játékvezetője a mérkőzésnek. Debreceni Nóra előszeretettel szokott Európa-bajnokságokon, VB-ken és az olimpián is jelen lenni, úgyhogy a minőségi játékvezetés adott lehet a mai összecsapás során. A BVSC-nél apró érdekesség az, hogy persze bejutottak a döntőbe, és az, hogy az UVS-ét sikerült legyőzniük, azzal megszakadt egy sorozat, mert a UVS-e számára az elmúlt évek rendszeresen a fináléban végződtek. Bár a 2022-23-as idény volt az, amikor a Eger, valamint a Dunaújváros játszott egymással, akkor a Fradi a harmadik lett, és az Eger csapata lett a bajnok. Hát most az egri vízilabda, vagy éppen a női csapat azért messze volt attól, hogy a döntőbe jusson, a Dunaújváros pedig még a legjobb négybe se tudott valójában bekerülni. Hamarosan vízbe ugranak a hölgyek, annak érdekében, hogy elkezdődjön majd a találkozó. Három nyert mérkőzésig megy a párharc, a bajnoki finálé, és legjobb esetben május 31-én lehet bajnok valamelyik csapat, ez egy vasárnapi nap. Az, hogy a Fradi vagy a BVSC, ez értelemszerűen eldől majd a következő napokban, hetekben. A Fradi számára fontosabb lenne, hogy minél előbb, mert majd június 10-én jön a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének elődöntője a Sant'Andreu ellen, a címvédő, a BL címvédője ellen, úgyhogy lehet megsürgetnék a Tajszmárkék azt, hogy minél előbb véghez vigyék a nagy célt, hogy bajnok legyen az FTC, és nehogy azt higgye bárki, hogy éppen a Ferencváros oly sokszoros bajnok, a női vízilabda csapatuk mindössze egyszeres bajnoknak mondhatja magát, pont az előző idényben a 24-25-ös bajnoki idén tudták megnyerni. A BVSC ötszörös bajnok, legutóbb akkor, amikor én már megszülettem, hiszen a 92-93-as idény volt ez, de hát 85-86, 87-88, 88-89 és 90-91, tehát nekik is volt egy kellemes 10 évük, amikor egymás után, ha nem is megnyerték a bajnokságokat, de dominanciát, vagy hát úgynevezett nagy dinasztiát tudtak kiépíteni, és ez a női vízilabda csapatoknál úgy bevett szokás szokott lenni, mert utánuk pedig jött a Szentes, illetve a Dunaújváros is, az UVS-éről már tettem említést. Mindjárt kezdődik is a mérkőzés, egy perces csúszás azért van, jön a ráúszás, és Vályi Vanda ferencvárosi oldalról, úgyhogy nagy valószínűséggel majd a Fradi el fogja hozni a labdát.
Benne van valóban, és az is egészen biztos most így megnézve a két csapatnak a mai meccskeretét, hogy nem látom benne Keszthelyiditát, valamint a görögök klasszisát, Eleftheria Plevritut, ők mind a ketten most kimaradtak a keretből, de hát ettől függetlenül is bombaerős a Fradi kerete, annak a Ferencvárosnak a kerete, ahol valóban Vályi Vanda elhozta a labdát az első ráúszásnál, és most már Bea Ortiznával leghátul, ő tempózik közelebb a BVRC 1-ből, egy belső védekezéssel kezd, mármint hogy nyilván zónázni próbálnak a center előtt, hogy ne tudják oda beadni a Ferencváros játékosai a labdát, lekerül a labda a jobb szélre Leimeterhez, aztán Vályi kapja meg egy jó keresztpassz, és megvan az első felső léc a mérkőzésen. Herzka Orsolya volt az, aki próbálkozott a bal szélről kapásból, picit felkanyarodott, úgyhogy nem teljesen a bal szélről, hanem nagyjából olyan 4 méterre a BVSC kapujától, szerintem még a blokk is beleért. Onnan pedig a felső létre pattant a labda, úgyhogy az első zöld-fehér támadásból nincs meg a mérkőzés első gólja.
Kék sapkában játszik a BVSC, 10 másodperc még a támadó idejükből, nehezen jutnak el a kapuig, most betett labda centerbe, de aztán végül úgy néz ki, hogy könnyedén megszerzi Leimeterre a labdát, és hátra teszi a kapusnak. Úgyhogy az első BVSC gól vagy lehetőség, ami kapura menne, az is elhal könnyedén. Neszmély a kapuban az FTC-nél, ez azért egyértelmű. És jöhet előre a Ferencváros csapat. A Keszthelyi talán azért sincs a keretben, mert mintha kisebb sérüléssel bajlódna, ugye a válogatottat is kihagyta, úgymond a világkupával kapcsolatos eseményeket, de persze nélküle is könnyedén azért ott van a nagy döntőben, a világkupában a magyar válogatott. Emberelőnybe kerülnek most a Ferencváros játékosai, Leimeter keresztpassza után megint egy keresztpassz, és nincs meg az első gól, ellenben van nagy védés. Úgy látszik, hogy Smuk volt az, aki még a képzeletbeli gólvonal előtt, de el tudta kapni a labdát, bele is ért. Lehet, hogy még ez igen, ez még beleférhetett, mert teljes terjedelmével nem haladt át a labda a képzeletbeli gólvonalon. 6 perc, 20 másodperc az első negyedből, Ferencváros BVSC 0-0, betett labda centerbe, kiállítás jön a BVSC a támadással, és lehet, ebből 5 méteres lesz, mert már a víz alatt van a BVSC 10-ese Nagy Laura, és ha minden igaz, akkor Beatriz Ortiz volt az, aki vele szemben szabálytalankodott. 5 méteressel akár a BVSC meg is szerezheti a vezetést.
És hát azt azért mondjuk el, hogy Nagy Laura kiválóan akciózott centerből, mert először kapott egy jó labdát, abból kapu felé tudott fordulni, abból még nem kapott egy 5 méterest a BVSC, aztán gyorsan kijátszott, a kiállítás volt természetesen, emiatt üresen maradt 2 méterre a kaputól, gyorsan villámgyorsan vissza is kapta a labdát, és végül, mivel csak hátulról nyúltak rá, emiatt jöhetett az 5 méteres, amely pedig ki is maradt időközben. A BVSC egyik legjobb játékosa, ami az idei évet illeti egészen biztos, hogy legjobb játékosa, Lendvai Zoé volt az, aki kiemelkedett a vízből, és telibe lőtte a keresztlécet gyakorlatilag, ahol a bal kapufa, illetve a felső lész találkozik, azt a részt találta el. Lényeg a lényeg, hogy Neszmének nem kellett labdába, illetve játékba avatkoznia, de így is hárítani tudott a Ferencváros kapusa. jöhet most már előre a Fradi, egy jó akcióra nézzük, hogy mi lesz ebből, egy kiállítás, nem, egy víz alá vitt labda, úgy vették észre, hogy a Ferencváros hetese víz alá vitt a labdát, Herzka Orsolya volt az, aki még ugye az első támadásnál lőtt egy óriási kapufát, most pedig a BVSC 3-2-ben úgy látszik, hogy meg tud úszni, jöhet egy újabb kiállítás, Lemeter Dóra kiállított, aki pedig kiharcolta, az nem volt más, mint Mucsi Mandula, ő teszi most már hátra a labdát, és jöhet az első igazi BVSC-s emberelőny, hiszen az imént az villám gyorsan egy 5 méteresre váltotta a vasutas. De most már Pőce az, aki óriási lóbák után elereszte egy lövést, de ez lejött a blokkról, egészen a félpályáig pattan, úgyhogy 5 perc 20 másodperccel az első negyed vége előtt továbbra is támadhat a BVSC, és a felső részre jött le a labda, aztán jött egy újabb támadás, egy újabb próbálkozás, de ez sem volt sikeres, a kapufához betett labdát mellé húzták, emiatt megint hűlt előre a Ferencváros, az állás pedig továbbra is 0-0.
Keresztpassz, mégpedig a bal oldalra, középen bent két Ferencváros játékos, de nem fogja megkapni valószínűleg, most már Guris Atti is ott van a vízben, úgyhogy ő se fogja ott középen nagy valószínűséggel könnyedén megkaparintani a labdát, de most éppen megvan a lehetősége Leimetennek betenni oda középre, Guris Attinak, a barátnőnek, könnyedén elveszik a labdát tőle, és aztán már Pőce hozza, és el tudta halászni valójában a támadó ferencvárosi játékos, sőt, Guris Atti még le is marad, úgyhogy valamelyest egyfajta emberelőnybe kerülnek most a kék sapkában játszó vendégek, csak ki tudják-e használni, Guris Atti már visszaér, úgyhogy ebből semmi nem lesz így ilyen formán. Ki a szélre, nincs balkezese a BVSC-nek, ellenben Pőce szemben a kapuval, egy lóba kettő, nem lövi el, 2 másodperc a támadó időből, még szabálytalankodnak is a vendégek, úgyhogy jöhet a Ferencváros. Jócskán benne volt annak a lehetősége, hogy lőjön Pőce, de valamiért inkább bátortalanabb volt, úgyhogy hagyta, hogy a ferencvárosiak megtámadják, aztán még volt egy szabálytalanság, most pedig már a Fradi jön előre a jobb oldalt, középen bent ketten is, nincs azonban lövés, egy apró szabálytalanság volt Dobi Dorinától, ami tökéletes volt, úgyhogy rendeződhetnek most a BVSC játékosai. A Fradi körbeadogatja szépen, Szilágyi, majd aztán egy újabb lövés. Általában egy keresztpasszal próbálkoznak mindig üres ember találni, Kuna Szonyi az, aki végül fölé vágta, úgyhogy 4 percen belül a csapatok FTC BVSC 0-0.
Így van, jött előre egy újabb vendégtámadás, Dobi, az, akivel szemben most egy jó faltot helyezett el Bonta Vivien, bár nyilván nincs ilyen, hogy jó falt, hanem vele szemben szabálytalankodott a Ferencváros játékosa, de még a tűrés határon belül, úgyhogy nem kellett kiállítást ítélni, folytatódhat tovább a BVSC támadása. Lent van most Pőcénél a bal szélen a labda, hát ő megpróbálja oda betusszakolni lendvai felé a labdát, ami végül sikeres, hiszen kiállítják a Ferencváros védőjét, Kuna Szonyát, ő az, aki az egyik bek, aki kiállítás sorsára jutott, hiszen 2 centerrel játszott most a BVSC. Pőcénél van a labda emberelőjében, és megint egy borzasztó rossz átadás. Ő próbálta meg megjátszani, ha már barátnő, szintén a barátnőjét, Lendvai Zoét, aki levált a védőjénél a jobb kapufánál, de végül nem jutott el hozzá a labda, hiszen Szilágyi Dorka volt az, ha jól láttam, valóban, aki szépen kiemelkedett, és levette a vízből, illetve a magasból a labdát, egy parádés labdaszerzés volt a válogatott kiválóságától. Most pedig már jöhet előre a Fradi, Bonca az, aki tovább tette a labdát, most már ott van lent a bal szélen, ha jól emlékszem, eddig ferencvárosi emberelőnyből még csak egy volt, lehet, hogy jön majd hamarosan a következő, Bonca az, aki most próbálkozott, ugye az övé volt az első ferencvárosi lövés a mérkőzésen, egészen pontosan a második, amikor ráhúzta a 2 méteres vonal magasságából a kapuval szemben a labdát, akkor szépen tudott védeni Smuk, most pedig mellé ejtett 6 méterről. Itt most Smuknak nem kellett játékba avatkoznia, de közben egy szabálytalanság volt a BVSC játékosaival szemben, úgyhogy egy kisebb falt után már jöhet tovább a vasutas támadása. Ott van a labda most Dobinál, Dobi pedig nem tudja berakni centerbe, hanem inkább megjátsza szépen a társát, aki pedig berakja a centerbe, Lendvai volt az, aki berakta, és jött onnan egy csavar a mozdulat szép volt Dömsöditől, a válogatott másik kiválóságától, de a kapufa az ő eszén is túljárt. Hát egyelőre ezzel a bal kapufával nincsen szerencséje a BVSC-nek, és hát egyik csapatnak sem gyakorlatilag a lövésekkel, mert még mindig nem született góla találkozón.
2 perc, 15 másodperc az első negyedből, Beatriz Ortiz figyeli, hogy kinek lehetne egyáltalán adni, hát nem sok lehetősége van. Na de oldalról megvan a vezetés a Ferencvárosnak. Egy gyors váltás, aminek következtében a Fradi megszerzi a vezetést, a gólszerző pedig Farkas Tamara, tehát nem a legnagyobb góllövők egyike, de végül is azért a Fradi így ilyen formán az előnyt magához tudja édesgetni. Szép passz balra, majd aztán értelemszerűen jobbal a középen maradó kapus Schmuck mellett a jobb hónalja alatt, de be tudja pattintani a labdát Farkas. 1-0-ra vezet a Ferencváros, már akartam mondani, hogy nem érzem annyira az FTC-ben azt az erőt, azt az átütő erőt, hogy na most akkor legyalulják az ellenfelüket, sőt, még a BVRC, mintha bátrabb lenne, csak a befejezésekkel azért akadnak némi gondjaik. 2 percen belül már az első negyednél tartanak a hölgyek a női bajnoki döntő első mérkőzésén, Ferencváros BVSC 1-0. Támadó idejéből a vendégeknek még hátra van 10 másodperc, de roppant messze vannak az ellenfél kapujától, ráadásul középen nem lehet betenni a labdát, mert Neymeter ott van és próbálná elhozni a labdát, és minthogyha sikerülne is, bár nem neki, hanem a csapattársának, Herzkának, aki francia válogatott, aztán az más kérdés, hogy már lehet, hogy nem is játszik a franciáknál, hiszen meg volt a párizsi olimpia, úgyhogy sok sikerélménye alapból ott sem volt, aztán lehet, hogy nem is lenne. Szabálytalanság, a Fradi támad 1-27 egyelőre a nagy órán, jön előre az FTC, de Leimetter nem tudja kinek adni, ellenben a csapattársát nagyon-nagyon húzzák, vonják, Beatriz Ortiz fürdőruháját nyújtják meg egy kicsit, a játékvezetők egyelőre nem ítélnek semmit, 2 másodperc a támadó időből, a spanyol kiemelkedik, blokkoló kézről azonban a BVSC játékosok elé pattan a labda, Tóth Fruzsina hozza a labdát.
Jöhet tehát a következő BVSC támadás, és még mindig azért küzd a zuglói együttes, hogy megszerezze az első gólját a mérkőzésen. Megint dobinálva a labda, jól emlékszem, eddig Béres Gergely, a vezetőedzője a BVSC-nek még nem nagyon cserélt, úgyhogy az alapcsapat van bent a vízben. Most éppen Dobos Csenge az, aki tovább tette a labdát, és majdnem víz alá vitt labda, de szerencséje van még a BVSC-seknek. Nagy az, aki megmentette, és tovább is csak a Dobi az, aki majd lőhet, és lő is egy óriási gólt. Szépen onnan a balkapufával szemben jobb kézzel, vagyis a jobb hátsó pozícióból úgy elpatintotta a labdát, hogy nem volt most esélye Neszmének arra, hogy hárítson. Bár én megvárnám a visszajátszást, én úgy láttam, hogy Deszmének azért erősen pekje volt ennél a próbálkozásnál, mert nem pattant föl rendesen a labda, így is van, inkább csak csúszott a vizen, de egy parádés lövés volt, és ezzel szépen átverte Neszmét. Dobi, úgyhogy neki is megvan tehát az első gólja, csak úgy, mint a csapatának, úgyhogy még a Dudaszó előtt 48 másodperccel ki tud egyenlíteni a BVRC, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt a Vasutas számára, hogy még itt az első negyedben, főleg a Népligetben valahogy megszerezzék azt a gólt, ami valószínűleg átszakít egy gátat a vendég együttesnél. Jöhet a következő Ferencváros támadás, ott van labda most Szilágyi Dorkánál, de bent labda nélkül van centerben egy kiállítás, aztán pedig egy borzasztó rossz megoldás Szilágyitól. Úgy döntött, hogy egyből felíveli oda a társa felé, akiről kiállítottak egy BVSC játékos, de ez a passz ez nem volt pontos. Ezt követően pedig Schmuck az, aki le tudta húzni a labdát, és már indítja az újabb támadását a vendég együttesnek. Ugye most itt 1-1-nél valószínűleg a negyed utolsó támadása a Berecki az, aki most már tovább tenni a labdát, de vele szemben egy újabb szabálytalanság. A szabaddobást közben elvégezte, tovább rakta nagy felé, nagyja szemben, pedig mint a szabálytalankodnának, de nem, utolsó pillanatban szépen kiemelte a kezét. A Ferencváros egyik játékosa, Bea Ortiz volt az, ha jól láttam, úgyhogy az utolsó támadás ezek szerint nem a BVSC volt, hanem a Fradié lehet, de hát ők sem erőltetik már ezt. Leimeter volt az egyébként, aki szabálytalankodott, és végül az ő kezébe volt itt az utolsó másodpercekben a labda. Hát nem tudom, Laci, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz. Én azt hittem, hogy több gól lesz így egy negyed után. Eddig Ferencváros BVSC 1-1.
Pontatlanok a hölgyek. Boncának 3 kísérlete volt, 1 sem ért gólt. Guris Ati is egyszer próbálkozott, illetve Ortiznak is volt egy lövése. Farkas Tamara az egyetlen, aki ugye betalált. De hát az ellenfélnél sem jobb a helyzet. Ott Dobi Dorina az egyetlen gólszerző. Próbálkoznak a hölgyek, 5 lövése volt a BVSC-nek, 1 gól, a Fradinak 6, ebből 1 találat, de legalább akciógólok voltak ezek, ez a 2 darab. Emberelőnyöket tekintve pedig 1-1-nél állnak ugyanúgy a csapatok, tehát a játékvezetők se adják könnyedén az emberelőnyöket. Minden esetre azért az érződik, hogy a BVSC-nek addig, amíg ennyire hát nem egy oldalú a találkozó a Fradi oldalára, addig nagyon-nagyon nagyobb az esélye, hogy akár meglepetést is tudjon okozni. Már az is az volt, hogy éppen a UVS ellen tudtak győzni, és az UVS ellen alatott 8-6-os sikerük az elődöntőben, az bizony idegenben végképp ezt a kategóriát erősítette. Ott ráadásul a 8. gól az félpályáról született az utolsó utáni pillanatokban, akkor az UVS játékosai mindent bevetettek annak érdekében, hogy egyenlítsenek, de hát ez nem sikerült. A BVSC ott el tudta dönteni a találkozót. érződik azért a Ferencvároson az, hogy kellenének a könnyű gólok, de a BBL egyszerűen nem is akarja annyira adni, úgyhogy egyelőre ez egy harcos találkozó a helyszínen, a Népligeti úszodában, a maga nemében, teltházban. Az más kérdés, hogy majd a harmadik mérkőzés azt hol fogják rendezni, mert egy napon lesz a Ferencváros BVSC női bajnoki döntő, illetve a Fradi Honvéd férfi bajnoki döntő harmadik meccse. Lehet, hogy a Komjádi úszodába átviszik a találkozókat. Tehát a férfi bajnoki az biztos, de lehet, hogy a nőit is átviszik, hogy ha úgy adódik, akkor a Fradi egy helyen tudjon ünnepelni. De hát egyelőre egynegyed után csak egy-egy az állás, úgyhogy nincs előny, mert az FTC jól tartja magát a BVSC.
Közben volt időm megnézni azt, hogy legutóbb, amikor a BVSC vízbe csobbant itt hazai medencében, az UVSE otthonában, amely meccsen ugye bebiztosította azt, hogy a döntőbe kerül a Vasutas, akkor 8-6-ra tudták ugye megverni a Margit-szigeten az UVSE-t, és akkor az első negyed az 1-0 volt a BVSC-nek, tehát ott még ennél is kevesebb gól esett. Hát reméljük, hogy még több találat fog esni itt a folytatásban, ami viszont biztos, hogy Beort el tudja hozni a labdát. Aztán a BVSC játékosai az utolsó másodpercben levarázsolják valahogy az ő kezéről. Talán nem igazán sietett ott az utolsó pillanatban. Nagy volt az, aki végül vele szemben el tudta hozni a labdát. Úgyhogy az első támadás ebben a negyedben a BVSC. Hát igen, amikor nem Vályi Vanda úszik labdára, akkor azért megvan az esélye a másik együttesnek is. Na nézzük, mi lesz ebből. Lendvai az, aki most középen van, és egy szabad dobással jöhet. Kiemelkedik egy nagy bomba, de egy blokkoló kéz állja az útját a lövésének, egészen pontosan onnan pattam fölé. Megint, ha jól láttam, Szilágyi Dorottya volt az, aki szépen kirakta a bal kezét, és onnan pattant fölé a labda. Megint egy parádés védekezés a magyar válogatott játékostól. Most már megint a Fradi jöhet, és egy ütemtelen lövés középről. Hát igen, Bea Ortiz ezért volt nem olyan régen, pár éve a világ legjobbjának választott játékos, mert ilyenekre képes. Szépen 7 méterről gondolt egyet, nem nézett se jobbra, se balra, csak a kaput nézte, de smukkot is átverve kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát. Igazából nem gondolkozott, tudta, hogy ezt most ütemtelenül el fogja lőni. Még egy lóbát sem engedett meg, vagyis egy lövőcset. Smukkel abszolút nem számított, a blokk is verve volt, úgyhogy megint a Ferencvárosnál az előny. 38 másodperc után itt a másik negyedben már megvan az első gól. Ferencváros BVSC 2-1.
A BVSC kapusának van már egy védése, miközben Neszmének még egy sem. Mondjuk összesen elvileg egy találta a kapuját el. Mondjuk abból
Dobinóra
gólt tudott szerezni. 2-1, 7 perc, 10 másodperc van hátra a félidőig. A bajnoki döntő első mérkőzésén Ferencváros BVSC találkozó vezet. Nem azt mondom, hogy a fővárosi csapat, hanem a Fradi, mind a kettő fővárosi. Távolinak tűnő lehetőség a BVSC-től, de megint nincs lövés. 3 másodperc a támadó időből. Vajon ellövje Gorter, ez egyébként Európa bajnok a hollandokkal. De nem, oldalra kidobta. Igazából lehetné ilyenkor nyugodt szívvel elvállalni 8 méteren túlról a lövéseket, de hát hogyha nem, akkor nem.
Belül volt a falt szerintem, amiatt nem engedhette le a játékvezetők, nem emelték a kezüket. Így van. Ezért inkább kidobta oldalra, most pedig már újra a ferencvárosiak jöhetnek, és most már megkapta a labdát Leimeter Dóra, de ő is nagyon-nagyon távol van a kaputól, de még 10 másodperce mindig van a Fradinak arra, hogy valahogy befejezzék ezt a támadást. Szilágyi az, aki továbbratta Guris Attihoz, Guris Atti pedig berakta centerbe, de ez nem volt egy jó átadás, magasan érkezett a labda, szépen Lendvai le tudta csapni a levegőből, hátra a kapusáig, Smukkig, aki most már az újabb BVSC támadást indíthatja. 6 perc és 15 másodperccel a második negyed vége előtt Ferencváros BVSC 2-1.
Jönnek előre a kéksapkások, becenterbe a labda, Dömsödi valahogy azért kiharcolja általában az ember előnyöket, nem mint hogyha sok lett volna, hivatalosan a második, vagy talán a harmadik. 2-1-re vezet a Fradi, emberelőnyben pedig most a BVSC együttese szépen felállnak, megvan az alakzat, és aztán oldalháló, megrezdült a háló, de valójában csak oldalról tudták meglőni ezt a BVSC játékosai, úgyhogy Neszmének még mindig nem kellett védeni eddig a mérkőzésen. A baloldalt pedig már szaporázza Vályi Vanda, gyorsan úszik, úgyhogy ez nem meglepő tőle. Egy remek keresztpassz, és megvan az újabb ferencvárosi gól. 3-1, Leimeter húzta be, ez csak azért tudom, mert balkézzel ő volt az, aki hozzáért, és ő az, aki belőtte a labdát. Így egyszerű általában a történet, a Fradinál Mandics vagy Vámos lehet általában akkor ilyen esetben, hogyha ballal lő valaki a Fradi játékosok közül. Leimeter gólt szerez, és most már 3-1-re vezet a Ferencváros a BVSC ellen. 6 percen belül a csapatok, 5 perc 49 másodperc a félidőig.
és hát a Nagy Ákos fanok véletlenül se sértő gyerek, meg ő is egy kiváló balkezese a Ferencvárosnak. Lényeg a lényeg, hogy valóban először van két gól a két együttes között a ma esti mérkőzésen. Itt a női vízilabda OB egy döntőjének az első találkozóján. Ferencváros BVSC most már 3-1, és most már a BVSC jöhet természetesen egy támadással. Pőce az, aki tovább tette a labdát, most lekerült oda a jobb szélre, onnan azért nyilván nincs sok esélye a BVSC-nek, hogy gólt szerezzen, Tóttal szemben volt egy szabálytalanság, aztán Dobival szemben is, végül megkapja a labdát valahogy Lendvai, aki borzasztóan rossz megoldást választ, úgy ítélte meg, hogy be lehet rakni centerbe, de a center mögött állt egy back, és előtte pedig két zónázó játékos, úgyhogy nagyon-nagyon könnyedén el tudta hozni a Fradi ezt a labdát, egy kiváló labdaszerzés volt ez most a zöld-fehérektől, és most már egy újabb indítás érkezett a kapuból Neszmétől, aztán pedig most már ott van a labda kint a bal oldalon, egészen Szilágyi Dorottyánál, és a túloldalon kérné tőle Beatriz Ortiz, egyelőre még nem kapja meg, na majd most egy jó keresztpassz, viszont Bea Ortizzal szemben is van egy blokkoló kéz, aztán pedig ő is eladja a labdát, de igazából a passz pillanatában a tudaszó is megszólalt, úgyhogy beírhatjuk ezt a labdaszerzést Lendvai Zoénak, de azért mondjuk el, hogy letelt időközben a Ferencvárosnak a támadó ideje. Most már jöhet előre a BVSC, ott van náluk a labda, Tóth az, aki most már tovább passzolt a Dobihoz, Dobi pedig visszarakja inkább a back felé, és onnan lehet akár távolról egy lövés Pőcétől, szerintem őt fogják majd lövésre bíztatni a társak, mert vele szemben ugyan vannak blokkok, plusz Neszmély, de végül el is lövi, és hát telibe lövi szegény Kuna Szonyát, ha jól láttam, ő volt az, aki blokkolni tudott, de gyakorlatilag fejbe lőtte őt Pőce, úgyhogy ez eléggé fájhatott, nem is ő volt, hanem Noah de Fries, aki végül ki tudta ütni ezt a labdát valahogy. Hát ez nem esett jól neki, az látott az arcán. Lényeg a lényeg, hogy Neszmély egy újabb támadás indítással már a Ferencváros játékosait hozhatja helyzetbe. 4:10 van hátra a második negyedből.
Ortiz szemben a kapuval nem lövi el, inkább ki a jobb oldalra, Leimeter, Ortiz középen, ellövi gól! 4-1, kapufás, és még hozzá is ért talán a kapus is. Lényeg ezt nagyon kipókhálozta a spanyol, 4-1, a második gólja már Beatriz Ortiznak, úgyhogy ez a három gólos különbség nem volt még ennyi a két csapat között, ugye az első negyed 1-1-es döntetlennel zárult, ezt most 3-0-ra nyeri az FTC egyelőre, de támadásban továbbra is nagyon gyenge, olyan halvány a BVSC, úgyhogy nehéz lesz felzárkózni. Bár hozzájött az egyik BVSC játékos, Zsobi Dorina, de olyan nincs, hogy öngól, szerintem a vízilabdában Ortiznak megadják ilyenkor. 4:04 van hátra az első félidőből, 4-1-re vezet a Ferencváros a BVSC ellen.
És jöhet egy újabb kék sapkás támadás, tehát a BVSC indíthatja útjára a labdát középkezdésből, ez meg is történt, most már Dobinál van hátul a labda, aki igazából eddig végigben volt a mérkőzésen, egyszer sem cserélte le őt a vezetőedző, csak úgy, mint Lendvai, és most egy jó bejátszás centerbe, éppen Dobi felé, aki beúszott, és szépen megkapta, és vele szemben csak szabálytalankodni tudott a Ferencváros egyik játékosa, úgyhogy egy újabb BVSC emberelőny, és hogyha nem tévedek, akkor ebből a helyzetből még nem lőtt gólt a Vasutas. Na nézzük, most megvan az első találat, csak mondani kellett, egy parádés lövés Mucsi Mandulától, bal oldalról, vagyis kapás hátsó pozícióból, a kapufával szemben még nagyjából 3-4 lóbát is megengedett, aztán pedig ellőtte a blokkok erdeje között, és nem volt meg az esélye most arra Neszmének, hogy hárítson, és hát ez lehet, hogy Neszmély Boglárkának még mindig nincs meg az első védése itt a második negyed közepén, hiszen ez volt a második BVSZT kapura lövés, mármint kaput eltalálóból már volt több nyilván, amikor a kapufát telibe lőtték a BVSZT játékosai, de talán kapura lövésből ez a második, úgyhogy ebből a szempontból kiválóan tüzelnek eddig. Most viszont hátul kell figyelniük, mert Bea Ortiz óriási lendülettel megy vissza és kapja a labdát, aztán pedig még kapura húzza, de Schmucknak ez már a harmadik védése, hogyha jól jegyzeteltem. Egy szép védés volt, összezárta a kezeit, emiatt Bea Ortiz lövéséből, közeli húzásából nem lett gól, viszont a kötelet érte a labda, emiatt továbbra is a zöldfehérek támadhatnának, majd mindjárt Laci elmondja, hogy mi is történt.
Valószínűleg nem támadnak. Úgyhogy, de visszatérve Neszmélyhez, valószínűleg a sok blokkolt lövést nehéz ugye védésnek beírni neki, mert valószínűleg lehet oda hullik elé a labda, de az ugye nem védés. Fölé mellé dobálják a labdát a BVSC játékosai, vagy oldalra, ha éppen nem tudnak lövést egyáltalán kihozni a saját maguk támadásaiból. Időt kért a BVSC. Hát hallgassuk meg, hogy mit mond Véres Gergely vezetőedző.
Hosszú fánál a Bancsi, rövid fánál a Dalma. Figyelj! csináljuk meg, vigyük le, húzzuk el, jöjjünk ameddig lehet, kanyarodjunk föl, és nézzük meg, és ne kettesből fejezzük be lehetőleg, hanem nézzük át utána a kapást, és a dalma pedig mozdul a kapás felé.
Ha minden igaz, akkor egy passz után mindenféleképpen valami váratlan kell majd húznia a BVSC-nek. Az időkérés azért érdekes számomra, mert nem biztos, hogy emberelőnyben vannak a vasutas játékosok, csak úgy szimplán a 4-1-es állás miatt, 4-2-es állás miatt a BVSC jön, de úgy látszik, hogy van emberelőny, úgyhogy akár 4-3 is lehet, van kiállított játékos, úgyhogy támadnak most a BVSC játékosai, megint blokkoló kézről vágódik oda Neszméhez. Hiába volt a próbálkozás, talán Pőce volt az, aki eldobta a labdát, de nem volt igazából lehetőség arra, hogy helyezni is tudja. Endvai volt valójában, aki megpróbálta. 4-2, 2 perc, 40 másodperc van hátra az első fél időből.
És most a ferencvárosiak támadhatnak, egy borzasztó rosszul kinéző keresztpassz, aztán végül Szilágyi az, aki mégis meg tudja ezt menteni, visszarakja aztán a társhoz, aztán lekerül a labda a bal szélre, nézzük, hogy lesz-e ebből még valami, már csak 2,9 másodperc, de a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy a Ferencváros centere Gudis Atti Gréta 2 méteren belülre úszott, emiatt elvették tőlük a labdát, úgyhogy nem volt meg az esélye arra Váinak, hogy megjátsza a társat bent centerben. Jöhetett előre megint a BVSC, és azért támadnak, hogy megint csak egy legyen közte. Gorter az, aki most már tovább tette a labdát, aztán van egy kisebb falt Lendvai Zoéval szemben, Gorter emiatt vissza is kapja azt, aztán most már dobinál van a labda jobb hátsó pozícióban, berakja oda a jobb szélre, de kiperdül a labda Mucsinak a kezéből, a BVSC első góljának a szerzőjének a kezéből, aztán jött egy távoli lövés, de ez sem volt jó. Gorter próbálkozott, és hát ez sem volt védés, de a felső kapufa most a Ferencvárosnak kedvezett. Emiatt az utolsó 2 percbe lépve itt az első fél időben a Ferencváros indíthat egy támadást. Ferencváros BVSC továbbra is 4-2.
Ortiz kezében a labda, és van leszakadó BVSC játékos. Kérné is ott Herzka középen, de aztán végül bemegy ő is oda a kapu elé. Herzka megkapja oldalról, ki tud emelkedni, húzzák, vonják, és aztán végül ítélnek, főleg, hogy Guris Atti volt bent középen, Gorter is ott volt, meg Pőce is, hát együttes erővel tudták csak valamilyen módon a labdát elvenni Guris Attitól, de nem tudott még lőni a válogatott. Hát egyelőre mondjuk azt, hogy kimaradó embere, 5 méteres lesz, amelyet majd elvégezhetnek a Ferencvárostól Herzka révén a Fradi játékosai. Vele szemben Smuk, 4-2-re vezet a Fradi a BVSC ellen, 1 perc 37 másodperc van hátra a fél időből, és aztán Herzka a bal alsó sarokba pattintja a labdát, 5-2, Herzkának ez a mérkőzés során az első lövése és egyben első gólja is, rajta kívül Ortiz kétszer is betalált a Fradiban, Farkasnak van még gólja, illetve Leimeternek. Nincs azért kiemelkedő egyelőre a mérkőzés tekintve, de még nagyon fiatal az idő, hiszen csak az első fél idő végén járunk. 5-2, 1 perc, 37 másodperc van hátra.
És nagyon-nagyon kell a gól a BVSC-nek, hiszen 3 gól még nem volt a különbség. Béres Gergely is most csóválja a fejét, ő is tudja, hogy valamit sürgősen ki kellene találni, mert lehet, hogy még itt az első fél idő végére eldőlhet a találkozó, ha is amennyiben mondjuk a Fradi játékosok még akár 1 vagy akár 2 gólt is lőnek, hiszen még bőven lesz idejük arra, miután labdát szereznek, vagy ha éppen gólt kapnak, akkor meg a BVSC-nek van az esélye arra, hogy tovább támadjanak. Hát ez is egy borzasztóan rossz próbálkozás volt, nagyjából 10 méterről jobb oldalról Dobi gondolt egyet, és ellőtte a szabad dobást, nem nézett oda, tehát egy elnézős lövéssel próbálkozott, de a lövése az mellé suhant, megint rezdült a háló, de csak az oldalháló. Úgyhogy most a Fradi jöhet előre 1 perc 10-zel az első fél idő vége előtt. Most egy szép védés volt ez Smuk Tündétől, hiszen a bal szélről jött a próbálkozás, ami nem volt igazán jó. Szépen beugrott a rövid felső sarokba, emiatt hárítani tudott, ki pedig próbálkozott, az nem volt más, mint Farkas Tamara. Úgyhogy 1 perc már csak ebből a második negyedből, 3-mal vezet a Fradi, de a BVSC jöhet előre.
Pőce szemben a kapuval 10 méterre, hát mondjuk azt, hogy húzásra akarta adni a csapattársnak Gorternek, de nem volt az túl jó, hogy Neszméhez vándorolt a labda, aki már indíthat, mégpedig az előtte állók egyikét választja, Kuna a jobb oldalt egy kicsit, de még a félpályánál egyelőre, passzal tudja csak előre tenni a labdát, be középre, centerbe, Guris Atti, nem jut el hozzá a labda, kiállítás, valójában Noah de Vries az, aki ki tudta harcolni a szabálytalanságot, de Vries is hozzáteszem, hogy Hollandiával Európa bajnok. 23 másodperc a nagy órán, ennek a felét azért még lepörgetheti a Fradi emberelőnyben egyébként a bajnoki címvédő ferencvárosiak. Lesz-e lövés? Lesz bizony, és egy könnyed védés, mégpedig Schmucktól próbálkozott Szalkai, de középre ment a labda, már elhalt a kísérlet, a lövés, amikor próbálkozott, volt ott lehet blokkoló kéz vagy vál, úgyhogy nem tudott életerős lövést elereszteni a Fradi játékos. A BVSC pedig az ellentámadásból lőni se tudott, így aztán két negyednyi játék után, vagy egy félidőnyi játék után a bajnoki döntőben, ha nem is tetemes, de tisztességes előnyre tett szert a Ferencváros, hiszen FTC BVSC 5-2 szó a stúdiói.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ismét Subka Attila, a Kisvárda vezetőedzője, újraindul a magyar-osztrák vasúti együttműködés. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta a Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. A csapat egyik legjobbja, a Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó három szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen biztonsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. Emlékeztetett, az előző kormánynak több éve volt erre, de nem élt a lehetőséggel, ezért most már pár hónap alatt kell hazahozni a magyaroknak járó sok ezer milliárd forintot. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyeselv működése és fejlesztése terén is. Ahogy írta, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása.
Közlekedés.
Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sokfelé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható. A hétvégén akár 30 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
19 óra 35 perc van, hamarosan folytatódik a női vízilabda döntő, a Ferencváros BVSC mérkőzés, kapcsolunk Erdei Márkhoz és Katona Lászlóhoz.
5-2-re vezet a Ferencváros a bajnoki döntő első mérkőzésén a BVSC ellen, és minthogyha egy kicsit ilyen félgőzzel, de a Fradi ezt a könnyed háromgólos vezetését kialakította volna, annyira, mintha nem is erőltették meg volna magukat Matajsz Márkék, de hát a BVSC-nek meg rettenetes a lövési statisztikája, 12 kísérletből 2 ment be mindössze, mondjuk a Fradinál 13-ból 5 se annyira erőteljes. Meg volt a ráúszás, elhozza a Fradi a labdát, Vályi Vanda egészen pontosan, úgyhogy az FTC az első támadás joga. Kuna Szonyánál a labda, kicsit hátul helyezkedik el, közel a félpályához, de Ortizak oda tudja tenni a labdát, aztán már be középre, centerbe, befordul Herzka, aztán megütik a kezét, így majd aztán egy 5 méteres lesz. Uris Atti az, aki mostanában befelé megy oda centerként. Ez új dolog, mert mintha ő inkább a bal szélen szokott volna lenni, de hát hogyha ennyire erőteljes ott bent középen, és az a taktika, akkor legyen ott Uris Atti. De nem ő végzi el az 5 méterest. De mégis ő. És be is a kapuba ráadásul. A jobb sarokba pattintotta, így megvan neki is a mérkőzés során az első gólja a második lövéséből, magának kiharcolta, és aztán be is lőtte Uris Atti Gréta. 6-2, most már 4 közte. Hát hozzászoktak a Fradi játékosok ahhoz, hogy a bajnokságban nagy arányú győzelmeket arassanak. Lehet, hogy még a bajnoki döntőben is ez lesz a forgatókönyv.
Jöhet előre most a BVSC egy lövés, és vajon átjutott a labda a gólvonalon? Még nem. Neszmének beírhatjuk az első védését, bármennyire furcsa is kimondani ezt így 4 gólos különbségnél, a második, illetve a harmadik negyed kezdeténél. Egy lövés után végül ő volt az, aki hárítani tudott. Az imént egyébként Tóth Fruzsina volt az, aki büntető hibát vétett, ugye, Uris Attival szemben. Most pedig egy ferencvárosi kiállítás. Azt követően, hogy szépen bekerült a labda a centerbe, nem volt más választás a Váinak, csak hogy szabálytalankodjon. Ez pedig egy kiállítást ért, majdnem eladja a BVSC labdát emberelőnyben, de még meg tudja menteni azt Gorter. Aztán visszadobja középre, lekerül a labda a jobb szélre, megint középen van, és egy újabb védés. Szokták volt mondani, ha egy bolt beindul, Neszmély Boglárka volt az, aki ezt most kiszedte a jobb sarokba igyekvő labdát, egy parádés védés volt, szépen felnyúlt és fölé ütötte, de annyi szerencséje van a BVSC-nek, hogy sarokdobással még folytatják a támadásukat, de időközben arra is ügyelniük kell, hogy a Ferencváros kiegészült, lőtt egy újabb lövés, ez is megvolt, de hát ez is hol halt el? Hát Neszmély Boglárka kezében. Tóth volt az, aki itt a negyednek az elején kiharcolt egy büntetőt a Ferencvárosnak, azt ugye be is tudta lőni a Fradi, most pedig mind a két lövése kimaradt, és ráadásul jön a Fradi egy kontrából, de nincsen gól, hiszen Smuk Tünde is kiválóan véd, ő volt az, aki le tudta szedni ezt a labdát, a Ferencvárosnál pedig, ha jól láttam, akkor Kuna Szonya volt az, aki megúszott és próbálkozott, de gyakorlatilag belevágta a jobb kezébe a labdát Smuknak, akinek igazából szinte meg sem kellett mozdulnia, úgyhogy 6 perc 20 másodperccel a harmadik negyed vége előtt, 6-2-es Fradi előnél megint a BVSC támad.
Gorter kezében a labda, keresztpassz, majd aztán középre vissza, be centerbe, kiállítás, Dömsödi ezt is kiharcolja. Hozzá kell tenni, hogy azért emberelőnyökkel nem annyira rossz a BVSC-nek a helyzete, mert ez az 5. a mérkőzés során, csak ebből 1 gólt tudtak lőni. Szóval most többen vannak a kék sapkások bent ott a vízben, mint a fehér sapkások. Jön a BVSC támadással, Gorter húzná rá közelebbről, legalább egy 3-4 méterre a kaputól, de blokkoló kézen elhal a labda. Így a Ferencváros kapusának, Neszmének most nem kell védeni itt a második félidő elején. 6-2, 5 perc, 40 másodperc van hátra, 4 gólos a különbség, lehet közte 5, ennyi még nem volt a két csapat között értelemszerűen. A Fradi már felállt, pedig még 10 másodperc van a támadó idejükből. Egyelőre most balkezes nélkül, ha minden igaz, akkor az FTC, nem, Leimeter, távolról óriási gól, 7-2!
Egy parádés bomba volt ez most Leimeter Dórától, úgyhogy neki megvan a második gólja ezen a találkozón, és hát valóban az lett, amit Laci az imént mondott, először van 5 közte. 7-2-re vezet a Ferencváros már a BVSC ellen, és hát legyünk őszinték, kezd eldőlni ez a találkozó. Bepatintott a szépen oda a bal felső sarokba, ráadásul még a felső kapufát is érte a lövése. Ez egy parádés bomba volt a balkezes játékostól, aki most balra átcsodródott, onnan tüzelt, de hát onnan is kiváló a lövő ereje, valamint a célzása, úgyhogy most már 7-2 tehát a Fradinak, és Béres Gergely is érzi, hogy valamit most már tényleg kell tennie a csapatának. Hát valóban őszinték leszünk, arról beszélgettünk itt a szünetben, amikor 5 gólon állt a Fradi, hogy vajon a BVSC-nek összesen lesz-e 5 gólja ezen a mérkőzésen. Hát ehhez most nem áll közelebb a Vasutas, de talán egy megúszás után gólt lőhetnek. Dobbi az, aki kapott egy jó labdát, vele szemben egy szabálytalanság. Gulis Attit állítják ki, aki nem érti a döntést, mert hogy ő úgy ítélte meg, hogy ő már közelebb volt a kapuhoz, mint Dobbi, és hát valóban ebben van valami, talán ez egy könnyű síppal befújt kiállítás volt. Lényeg, hogy jöhet emberelőnyből a BVSC, de Neszmély Boglárkának megvan a negyedik védése, és megint Dobi volt az, aki tüzelt most onnan a jobb hátsó pozícióból, sőt nem is ő bocsánat, hanem Lendvai, és Lendvainak a lövése ment oda Neszmély hóna alá, de Neszmély erre számított, és szépen lehúzta a bal kezét, így tudott védeni. Jöhet előre most már a Fradi, ott van a labda bent centerben, és egy újabb kiállítás a BVSC-nél. Most éppen 9-es számmal a kiállított az nem más, mint Mucsi, úgyhogy jöhet egy Fradi emberelőny.
Felállnak a Fradi játékosok alakzatba, és így most már azért nagyon-nagyon nagy lehet a különbség a két együttes között. Beatriz Ortiz van középen, ő kérhetné, hát félig meddig centerbe, de bejátszák, második szándékból is ez történt, Farkashoz azonban nem jutott el a labda, és le is járt a támadó idő, meg szabálytalanság is volt ott középen, úgyhogy a lényeg elveszíti a labdát a Fradi, ezt most elpackázták a Fradi játékosai, marad a 7-2, 4 perc, 15 másodperc a harmadik negyedből, kicsit szétszakad a pálya, sokat kell úszni, ezt papíron azért jobban kell bírnia a Fradinak, mert a BVSC lehet, hogy egy kicsit fáradtabb, mégiscsak volt nekik is nemzetközi mérkőzésük, de a Fradi sok gólos előnnyel várta az UVS elleni BL negyed döntőt. Egy nagyon távoli kísérlet lövés Nagy Laurától fölé pattintotta, meg a kapufát is érintette, ehhez most nem ért hozzá Neszmély Boglárka. 4 percen belül Neszmély figyeli, hogy egyáltalán kinek lehetne adni a labdát. Van társ, egy passz, két passz, és már a kapunál van a Ferencváros. Egy szabálytalanság, a sív szó azt jelenti, hogy kiállítás jöhet a Ferencváros ismét emberelőnyben, de most Hatajsz már valószínűleg kikérte az idejét. Mert 5 van közte, de lehet 6 is, az pedig már lehet, hogy soknak fog hallatszódni, meg nem biztos, hogy ebben a BVSC-ben nem, hogy 6 gól van még pluszban, vagy 5, lehet egyelőre 2-nél járnak, úgyhogy a Fradinál akár végül mehet az, hogy eldöntik a mérkőzést az időkérést követően.
Robel, kapás, hátul van a Tamara és az Orsi. Jó, egyes van, kanyarodó, próbáld visszaadni a Lejminek, Lejmin, próbáld Zsuskának feladni. Jó, Zsuska, mennyire keményen, ott a Noah, second, jó, ott lesz a Noah.
Hát ha minden igaz, Matajsz Márk azt kérte az övéitől, hogy Máté Zsuzsanna vigye majd le a labdát valamelyik szélen, nyilvánvalóan szerintem ez majd a jobb szél lesz, és vegye észre azt, hogy a társa, a holland játékos Noah de Vries leválik az emberéről, játssza őt meg, aztán pedig jöhet egy befejezés a holland válogatott játékostól. Hát ha ezt így hallgatva egyszerű játék a vízilabda, meglátjuk, hogy mi fog ebből valóban megvalósulni. Lényeg a lényeg, hogy emberelőnyben tehát a BVSC, Máté Zsuzsanna levitte a kötélhez, aztán végül nem tudja de Vries megjátszani, de most mégis megkapja ott a fánál a Ferencváros játékosa, éppen Máté volt az, aki megkapta, aztán ő a felső kapufát találta el, de másodjára visszakerül hozzá a labda óriási szerencse után, hiszen Noah de Vries volt az, akit megpróbált megjátszani most a Ferencváros a fánál. Ő nem tudta elkapni a labdát, a BVSC játékosok sem tudták azt lehúzni a levegőből, így pedig odapattant Máté Zsuzsanna elé, és végül az ő második lövéséből, ennél az emberelőnynél megvan a Ferencváros 8. gólja a mérkőzésen. Először 6 gól a különbség, most már 8-2-re vezet a Fradi a BVSC elleni női bajnoki döntő első meccsén.
Hivatalosan nem tartották be a Fradi játékosai azt, amit kellett volna, mert Máténak első szándékból még vissza kellett volna adni a de Vriesnek, de nem történt ez meg, úgyhogy a második szándékból bepöckölte a labdát. 8-2, 3 perc, 10 másodperc szanátra a harmadik negyedből. Most már a BVSC csak a szépítésért megy leginkább. Megint centerbe tett labda, ott Dömsödi csak szabad dobást tud kiharcolni. Ezúttal nincs kiállítás. Szemben a kapuval a vendégek játékosa. Ezúttal is elakad az egyik Fradi játékosban. Aztán pedig Neszmélyhez hátra mándorol a labda. Így nagyon nehéz hogyha még a kapusig se jutnak el a lövések. Pőcének ez most már a mai a harmadik próbálkozása volt, nincs gólja, de Lendvai Zoé a leginkább hát súlyosabb eset, mert 5 kísérletéből nem sikerült betalálnia. Jön a Fradi, most jelenleg 6 közte 7 még nem volt, de nem is lesz egy védés. A BVSC kapusa Smuk ki tudta a jobb sarok felé tartó pattintott lövést fogni. Próbálkozott most Herzka, sarokból jöhet majd az FTC. Herzkánál van, 8 méterre vagy, hanem 9 méterre a kaputól, annál jóval távolabb van most a Fradi 12-ese Szilágyi Dorottya, legalább egy 10 méterre, most már közelebb kerülnek legalább a fehér sapkások. Egy lövés táborra, és egy gól! Nagyon meglepő módon szinte, hát a nem fű alatt, de víz alatt be tudta vágni a labdát Szalkai. Jobb oldalról, jobb kézzel ez az első gólja neki, és 9-2 most már, ebben lehet, hogy Smuk is benne volt, a rövid oldalt lehetett volna azért figyelni, de valójában a vízről felpattant a feje fölé, meg még mellette is, mindenhová, a lényeg tetemes a Ferencváros előnye a BVSC-vel szemben. 9-2, és még jócskán van hátra a mérkőzésből, a harmadik negyedből 2 perc, 18 másodperc.
Sok fiatal tehetséget láttunk már a magyar női vízilabdázás történetében, szerintem Szalkai is felnőhet azok közé, a nagyok közé, hiszen ő mindezősen egy 17 éves, 2008 októberi születésű játékos, és ő az, aki most egy bombával be tudott köszönni, de valóban azért Smuk benne volt ennél a gólnál, itt most nem állt jó helyen, de jöhet előre a BVSC, megint betúl a labda centerbe, jól játsszák meg alapvetően a BVSC játékosai a centereket, és kiválóan helyezkedik bent középen, mint 12-essel Dömsödi, mint pedig 2-essel Gorter, ha éppen beúszik, de egyelőre ezekből az emberelőjükből nem nagyon jönnek a BVSC góljai. Ha nézzük, ebben most lehet egy gól, és meg is van. Ez egy parádés húzás volt, szépen be tud találni a balkapufával szemben a BVSC játékosa, aki pedig nem más, mint az imént már emlegetett Dömsödi Dalma, a válogatott kiváló centere. Ő volt az, aki megkapta a labdát, levált a védőjéről, majd pedig első kézből, vagyis húzásból be tudott találni Neszmény feje fölé. És hát gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, hogyha az a már említett Katalónia elleni hétvégi vesztes elődöntő, Eurókupa elődöntő után, most itt van a BVSC, és helyt kell állni a sokkal erősebb Ferencvárossal szemben, akkor ez már egy rész sikernek mondható támadásban, hogy akkor 3-4 után mindösszesen 2 gólnál állt a BVSC, most már megvan a harmadik gólja is a vasutasnak, de még másfél perce van arra a Fradinak, hogy esetleg növelje a különbséget, vagy épp a vendég együttesnek, hogy még közelebb zárkozzon. Most egyelőre 9-3, és a zöldfehérek támadnak.
Guris Atti az, aki gólt szerez, a másodikat a mérkőzés során, 10-3. Kicsit levágódott a lövése valakin valamilyen formában, de ez is utat talált a kapuba, a bal sarokba vágódott, így aztán beleért Dobi Dorina, és mintha róla került volna be inkább a kapuba a labda, mert Smuk lehet, hogy fogni tudta volna a lövést, nem így történt. 2-4-es csatáját egyelőre Guris Atti nyeri Dobival szemben, minden szempontból, hiszen a Fradi 10-3-ra vezet, Guris Attinak már ez a második gólja volt, Dobinak egy gólja van eddig a mérkőzésen, 7 gól a különbség a két csapat között. Most egy centervetett labda a vendégektől, és aztán egy szép megoldás, szép gól Pien Gortertől. 10-4. Gyorsan sikerült gólt lőnie most a BVSC-nek. A holland játékos azért mégiscsak az erősebb és jobb játékosai közé tartozik a vasutas együttesnek. Ezt most tudta mutatni. Farkassal szemben könnyedén megnyerte a kapu előtti párharcot, és aztán a bal sarokba, a bal felső sarokba vágta a labdát. 10-4, most már azért dob gólokat is a BVSC, 2-t ebben a negyedben, az első fél időben volt összesen 2 gólja, de hát a 10 kapott az soknak minősül. 45 másodperc még ebből a negyedből, és egy újabb ferencvárosi gól, most már a védekezések nem annyira erőteljesek, mondjuk a BVSC alapból nem volt az. 11-4, a gólszerző Noah de Vries, ha már az előbb egy holland betalált, akkor most a másik holland Európa bajnok is. 11-4 a találkozó állása.
És hát centergólra centergól a válasz. Guris Atti volt az, aki megkapta beúszó centerként a labdát, ő tovább tudta pöttyinteni de Vries felé, és de Vries volt az, aki a balkapufával szemben felvette a labdát, és be tudta az bombázni a rövid alsó sarokba. Hát valami ilyesmit kérhetett az imént Matajsz Márk egyébként Máté Zsuskától, ugyanígy tegye tovább, mint most Guris Atti. Guris Atti megoldotta, de hát Mátétól ne vegyük el, hogy az imént ő ugye végül be tudott találni. Az utolsó 27 másodpercben pedig még egy ember előnyhöz jut a BVSC. A Vasutasnak tehát még megvan az esélye arra, hogy lőjön egy szép gólt, és hát ez meg is volt. Ez volt talán a mérkőzés eddigi legszebb találata. A jobb szélről gondolt élet a BVSC játékosa, és kilőtte a rövid alsó sarkot. Bucsi volt az, akinek a második lövéséből megvan a második gólja. A blokk mellett is elfért a lövése, valamint a kapus mellett is. Ez egy parádés lövés volt, szerintem oda sem nézett, ami viszont biztos, hogy Neszmény nem számított erre, de hát nyilván ilyenkor Matajsz Márk inkább a védekező játékost, Farkas Tamarát fogja megkérdezni, hogy mégis merre volt az a blokkoló kéz, aminek ugye ott kell lenni a rövid alsó sarokban, mert hát a rövid ilyenkor nem Neszmélyé, nem a kapusé, hanem a blokkoló játékosé. Az utolsó támadás ebben a negyedben tehát a Fradié lehet, üresen van ott, teljesen üresen Szilágyi Dorottya, és hát nem tudom, mi történik a vízben, olyan, mintha a csapatok elkezdték volna egymást bíztatni, hogy minél több gól szülessen ezen a találkozón. Szilágyi Dorka ott maradt, a Ferencváros egyik legjobb játékosa, nagyjából 4 méteren teljesen üresen, a közelében nem volt BVSC játékos. Hát ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy szerintem a 3 méteres körzetében nem volt BVSC védő, hát ezt erősen elvédekezték a vendégek. Szilágyi ezt köszönte szépen, és bebombázta kapunak a bal felső sarkába a labdát. Úgyhogy ezúton nekem is javítanom kell magamat, hogy nem a Fradié az utolsó támadás ebben a negyedben, hanem végül a BVSC-é volt, de csak a félpálya magasságából érkezett egy lövés Dobitól, hát ez csúnyán mellé ment, egy blokkról még arrébb is pattant, úgyhogy 3-4 játék után a Ferencváros nagyon-nagyon simán vezet a BVSC ellen, és hát szerintem minden valamilyen földön túli csodának kellene következnie ahhoz, hogy a BVSC valahogy vissza tudja jönni. 7 gól a különbség, 12-5-re vezet a Fradi. Matajsz Márkon, én azt látom, hogy ő teljesen megnyugodott, és talán Béres Gergely is kezdi elengedni ezt a találkozót. Tudja, hogy azért egy ilyen szintű csapat ellen, mint az FTC, azért nem sűrűn nyernek meg csapatok negyedeket 7 góllal. Szerintem a nem sűrűn, azt mondhatom inkább úgy, hogy soha.
Hát majd vasárnap jön a második felvonás, és lehet, hogy félig meddig már lehet a kereteket, illetve a vízbe küldött játékosokat is úgy forgatni, hogy a jobbakat már kivenni a találkozóból, hogy aztán majd vasárnapra összpontosítsák az erejüket a játékosok. Egyébként a VVSC-nél egy örömforrás azért volt, hiszen a férfi csapat 16-11-re verte a Szolnokot a harmadik helyért játszott mérkőzésen, mert az első összecsapáson, úgyhogy itt a VVSC előnybe kerül a Szolnokkal szemben. A Fradi majd a Honvéddal játssza a döntő első meccsét szombaton 20:45-től, élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban azt a találkozót is. 12-5 a Fradinak, itt 7 gólos a különbség, és a harmadik negyedben 7-3-ra tudott nyerni az FTC ezt a 8 percet a BVSC ellen. Még talán annyi érdekesség, hogy azért Bonca, Máté, Guris Atti és Vályi 2 hibával egyelőre, úgyhogy nekik figyelniük kell a hazaiaknál, hogy nehogy kipontozódjanak, de összességében azért az is sok mindent elárul, hogy a BVSC-nek volt 8 ember előnye, és hogy a Vradinak 2, az lehet, hogy egy hibás adat, de ettől függetlenül jól sáfárkodnak a lehetőségeikkel a Fradi játékosok, hiszen mégiscsak 9 akcióból a nevük mellett, és 50% fölött a hatékonysága az FTC-nek. Jön a ráúszás a negyedik, hát hivatalosan nem mondhatjuk, hogy utolsó, de azért is a negyedik, mert hosszabbítás nem lesz, vagyis a 5 méteres párba, hiszen 7 gólos előnyben van a Fradi. Vályi Vanda a Fradi oldaláról nagy valószínűséggel el fogja hozni a labdát, ha úgy adódik, hiszen őt nagyon nehéz megvenni, nem csak idehaza, hanem a világ bármely pontján ráúszás tekintve. Most is megtörténik az, hogy legalább egy 2 méteres előnnyel, de elhozza a labdát. A Fradié a lehetőség az utolsó, vagyis negyedik negyedben, hogy támadhasson.
És hát a Ferencvárosiak nem csak nagy valószínűséggel a mérkőzést fogják behúzni, hanem a labdára úszásokat is meg tudták ezzel nyerni 3-1-re. Már amennyire számít Matajsz Márkéknek ez az adat, ebben is jobbak voltak ma este a BVSC-nél. És ha az uraknál beszéltünk arról, hogy mi történt a bronzmeccs első meccsén, akkor mondjuk, illetve a bronz párharc első meccsén, akkor mondjuk el, hogy tegnap az UVS-el le tudta győzni az Egert hazai medencében 16-12-re. Most pedig már a mi meccsünkön itt a Ferencváros BVSC találkozón Guris Atti Gréta az, aki kiharcolja szerintem a második 5 méteresét. vagy hát nem is tudom, hogy mi fog itt következni. Lehet, hogy nem indult el az óra, meglátjuk, mert igazából Gulyás Attival szemben senki sem volt szabálytalan. Az ő lövését az hárítani tudta Smuk, onnan fölpattant a felső létre. Hát, mégis úgy ítélték meg a játékvezetők, hogy jöhet egy büntetővel a Fradi. Az elsőt kiharcolta és berőtte Gulyás Atti, és a másodiknál is ugyanígy tesz. Most a kapu bal alsó sarkába zúdítja a labdát, úgyhogy 13-5-re vezet a Fradi, kereken fél perc telt el eddig a záró játék részből.
Három gólos most már Gulyás Atti, az egyik legeredményesebb játékosa a mérkőzésnek. Beatriz Ortiz beragadt két gólnál, ott a mérkőzés elején volt, hogy ő kétszer beköszönt, Leimeternek is két gólja van. Hát a BBSC-nél Mucsi az, aki két góljával kiemelkedik, de ő talán mindenféleképpen minden szempontból pont nála van éppen, a jobb oldalt a kötélnél a labda, felállnak szépen most a BBSC játékosai, nincs semmiféle ember előny, csak szimplán két játékos is ott van az alapvonalnál, a kapufáknál, és gólt szereznek a vendégek. 13-6, most már a Ferencváros nem feltétlenül a győzelmét fitoktatja, hanem egy újfajta taktikai megoldást akarnak kipróbálni, hiszen Szilágyi, illetve Bonca az, aki a két kapufánál ott volt a kapussal együtt, Neszméllyel, de valahogy így is áthatolt a lövés, úgyhogy 13-6 tudott szépíteni a BVSC, és 7 perc van hátra a negyedik negyedből.
És hát azt azért mondjuk el, hogy ezt a kapubálós védekezés azért valamennyire a férfiaknál. Például a Honvéd jobban játsza, mert ha már a BVSC férfi csapata is előkerült a mai közvetítésben, akkor mondjuk el, hogy a BVSC éppen amiatt nem jutott be a döntőbe, hiszen például a kapubáló védekezése is kifogott rajta, mármint rajtuk a Honvéd, akik kiválóan játsszák ezt a védelmi figurát. Jöhet előre közben a BVSC egy óriási ferencvárosi kapufa után, a kék sapkások szerezték meg a kipattanót, most pedig már az ő kezükön a labda, Dobi az, aki felpasszolja, egy sorral följebb, aztán bekerülne centerbe a labda a jobb szélről, de ez egy rossz elképzelés volt, számított erre a ferencvárosiak bekje, miatt szépen hátra piszkálta a labdát Neszménynek, aki már elindította az újabb Fradi támadást. Úgy látszik, hogy most nem lesz kapus erre a ferencvárosiaknál, annak ellenére sem, hogy óriási a zöld-fehérek előnye. Váinál van a labda, ő teszi most már tovább, ott van Kunánál, Kuna egyelőre nem tudja tovább passzolni, nem tudja beletni centerbe, mert jó a védekezés a BVSC bekétől, még mindig nem tud bekerülni, és lassan kezd letelni az a bizonyos támadó idő, hiszen már csak 3 másodperc van, hátra bekerült a labda közben centerbe, de Debreceni Nóra játékvezető úgy ítélte meg, hogy történt valami, méghozzá az, hogy a center elrúgta magát a védőjéről, úgyhogy a BVSC jöhet egy kontrafajtot követően.
6 perc van hátra a negyedik negyedből, Ferencváros BVSC 13-6, kicsit szétszakad a pálya, keresztpasszokkal próbálják meg egy picit előrébb hozni magukat a BVSC játékosai. Centerbe tett labda, ez most pontos, és aztán hiába kapufára lövi, vágja a labdát a vendégek kettese Pien Gorter, már vele szemben szabálytalankodtak, pont a másik kettes, Bonca Vivien, és akkor számára ennyi volt a mai mérkőzés, ha ő volt a vétkes, és mivel Gorter egyértelmű helyzetben volt, ezért jöhet az 5 méteres majd. Gorter elkéri és meg is kapja a labdát 13-6-nál, meg lehet a 7. gólja a BVSC-nek, Gorternek pedig a 2. találata a mérkőzés során. Neszmély a kapuban, nagy 5 méteres ölő, és ezúttal nem tud azonban védeni. Gorter arra ügyelt, hogy a kapu előtt 2 méterre lepattintsa a labdát, és onnan pedig szépen felvágódott a jobb felső sarokba. Nem volt lehetősége védeni Neszmély Boglárkának, bár az oldalt eltalálta, de a keze fölött ment el a labda be a kapuba. 13-7, 5 perc, 49 másodperc van hátra a negyedik negyedből, illetve a mérkőzésből. 6 gólos az FTC előnye.
Hát ha csak azt nézzük, hogy 6 gól a különbség, és majdnem 6 perc van még hátra, akkor elvileg még ki lehetne egyenlíteni, de hát nyilván ez nem lesz egyszerű, és hát a ferencváros játékosai sem állnak annyira könnyelműen ez a mérkőzéshez, hogy több gólt már ne szerezzenek, viszont ne is kapjanak. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Most ott van a labda, éppen Herzka kezén ültette tovább, hiszen időközben volt egy kiállítás a BVSC játékosok részéről, tehát megint emberölőben játszott a Fradi. Gulyás Atti megkapja a labdát, még tovább tudja tenni, jöhet a próbálkozás, de egy parádés védés Smuktól, de igazából úgy is mondhatnám, hogy levágta ott a labdát a kapu előtt a Ferencváros centere, aki megkapta a fával szemben, aki pedig nem volt más, mint Kuna Szonya, és ebből megúszik a BVSC, könnyű gólt lőhetnek, ebből a megúszásból nem sikerül, mert hogy lesodorják a labdát Pien Gorternek a kezéről, de hát nyilván már jó pár éve azért ismerhetjük azt a szabályt, hogy ha és amennyiben hátulról nyúlnak rá a megúszó játékosra, vagy éppen a kapuhoz közelebb álló támadóra, abban az esetben pedig jöhet majd egy 5 méteres, most sem maradt el az ítélet, Kuny György játékvezető ezt észrevette, hogy megütötték a kezét Gorternek, ezt követően pedig meg is ítélte jogosan az 5 méterest, és hát 5 perc 8 másodperccel a vége előtt rég nem látott közelségbe kerül a BVSC, 5 gól lehet a differencia, ha és amennyiben a sértett Pien Gorter, a holland válogatott Európa-bajnok játékosa, be tudja lőni ezt az 5 méterest. Na nézzük, kiemelkedik, és egy óriási bomba. Be oda a bal felső sarokba, szépen átverte Nesmét, aki igazából egy keresztlaposra számított, ő a jobb alsó sarokba ugrott be. Pien Gorternek megvan a harmadik gólja a mérkőzésen, egy parádés nagy erejű pattintott lövéssel, úgyhogy 5 gól a különbség, és hát ha jól számolom, még 308 másodperce van arra a BVSC-nek, hogy valahogy még közelebb zárkozzanak.
Boris Attinak pedig egy sem, hiszen ő már kipontozódott, ő nem térhet vissza a mérkőzés során. 13-8, 5 percen belül a csapatok, távol van a kaputól az FTC, 15 másodperc a támadó idejükből, közelebb kerül azért Szilágyi Dorottya most, de még mindig azért 8 méteren kívül vannak a Fradi játékosai, Vályi teszi oldalra, Leimeter, Szilágyi szemben a kapuval, sok kéz van előtte, és aztán nullszögből próbálkozott Kuna, nem sikerült egyelőre neki ezen a mérkőzésen, 3 kísérletből nincs gólja. Szilágyi azonban visszakapja a labdát, a kipattanót, úgyhogy megint jöhet a Ferencváros. 8 másodperc a támadó időből, Szilágyi szemben a kapuval, előtte 2-3, betéve a labda centerbe. Roald Efriz pedig ki tudja használni a lehetőségeit olyannyira, hogy már is gólra vártja a Ferencváros. Az emberelőny 14-8, Leimeter a gólszerző, 3-ból 3 a neve mellett. Lehet, hogy van valami összefüggés abban, hogy ő hétfőn itt járt a Nemzeti Sportrádióban.
Egészen biztos így van. Úgy látik, hogy kapott egy kis erőt annál a beszélgetésnél. A hazafutásban most pedig már nem hazafutott, hanem be ide a Népligeti úszodába, és neki valóban megvan a harmadik gólja, egy szép pattintás volt, be oda a jobb felső sarokban. Közben pedig az egyik BVSC játékos Dobi Dolinát kell ápolni a kispad mellett. Ő fájlalja a könyökét, reméljük, hogy semmi komolyabb, és hogy majd vissza tud térni a mérkőzésre. Ha erre nem, mert ez már valószínűleg eldőlt egészen biztosan, akkor majd a következő Szűnyi úti visszavágóra, hiszen ugye az egyik csapat 3 győzelméig tart ez a párharc, úgyhogy még a Szűnyi úton sem fog eldőlni. Most ott van a BVSC játékosoknál a labda, egy lövés, egy szép lövés volt onnan 6 méterről, a blokkokat kitempózta a BVSC 9-ese Mucsi, de a kapufát lőtte telibe. Itt már Nesmé is verve volt, de lehet, hogy azért volt verve Nesmé, mert ő tudta, hogy ott maximum a kapufát tudja Mucsi eltalálni. 3 perc 40 másodperc jöhet előre a Ferencváros, az a Ferencváros, amely együttes 14-8-ra vezet a BVSC ellen.
Maga biztos előny, és előfordulhat, hogy a legnagyobb arányú győzelmét aratja az FTC bajnoki döntőben, hiszen az előző idényben az UVS ellen 11-7, 9-6 és 11-10. Hát ebből látszik, hogy azért ez egy kicsit kiélezettebb találkozó volt. Egy távoli lövés, azonban nincs gól, vagy ha van, nincs. Nagyon mutogatják a Fradi játékosai, hogy az talán benn volt, de nem pattant, úgy látszik, a képzeletbeli gólvonal mögé marad. A 14-8, 3 perc 15 másodperc jön előre a BVSC. Szóval az előző idényben a Fradi söpréssel 3-0-al, de legyőzte az UVS-ét a bajnoki döntőben. Most ez, hogy 6 góllal vezetnek, ez kiemelkedő különbség a két együttes között. Azért támad a VVSC, betett labda centerbe, Dömsödi talán, aki kiharcolja a szokásos emberelőnyt, ő már ki is játssza a labdát, hogy aztán a csapattársak lőjék a gólt, ha egyáltalán lesz lehetőségük lövésre. Tehát még 10 másodperc van a támadó idejükből, húzásra be középre, de nagyon könnyedén le tudja a labdát szedni Kuna Szonya az égből. Lehet, hogy Máté Zsuzsanna volt. Ami biztos, hogy Herc korsolya hozza a labdát, át a félpályán túl már. Előtte van azért csapattárs, Leimeter vagy éppen Máté megkaparintja, és aztán végül a bal sarkot figyelte, de odaért Schmuck, róla vágódik ki az alapvonalon kívülre, a kötélen kívülre. Próbált Máté Zsuzsanna most gólt szerezni, egy találata már van, de a sarokból jöhet a Ferencváros.
Egészen elképesztő egyébként, hogy Schmuck kiválóan teljesít a BVSC kapujában, ennek ellenére is már 14 lőtt gólnál tart a Fradi. és hamarosan meg lehet a 15-dik, hiszen megint emberelőnybe kerülnek. Van egy újabb kiállítás a BVSC játékosaitól, most éppen Végvári Bori az, akit szabálytalannak láttak a játékvezetők. És említettem azt, hogy ugye legutóbb a márciusi mérkőzésen, amelyet 23-10 tudott megnyerni a Fradi a BVSC ellen, akkor is a középső kétnegyed döntött, és az utolsót meg tudta nyerni a BVSC. Jelenleg a BVSC ebben a játék részben is jobban áll, csak úgy, mint legutóbb, de most hallgassuk Matajsz Márkot.
Van a Orsi, papásra megy a hangra, hol van középen, 3-3, 3-3, jó? Ha kiáll a középen, állj meg, akkor be kell indulni. Szóljál be, igen.
Lesz, lesz. Megvan az itiner, amit be kell tartani a Fradi játékosoknak. Hát, hogyha mondjuk mégis eltérnek tőle, valószínűleg azért annyira nagy problémája nem lesz ebből az FTC-nek. 3-3 ellen a lényeg, hogy valami különleges taktika lesz itt, de ezt kell majd az FTC-nek megvalósítania. Leszmé kapja a labdát a félpályánál. Ferencváros pedig jöhet az újabb, azaz a 15. góljáért. Ugye emberelőnyben vannak fehér sapkában játszó zöld-fehérek. Szemben a kapuval Beatriz Ortiz, előtte 2-3 blokkoló kéz, egyelőre nincs semmiféle taktikai elem, ami úgy nagyon megvalósulna. Hát annyit csinált a spanyol oldalra, kirakta Szarkainak, aki aztán meg fölé vágta, lehet a kapufát is érintette a labda. A lényeg, hogy nem lett gól belőle, marad a 14-8, és mindjárt 2 percen belül a csapatok, 6 gólos a különbség a Fradi javára.
Megmutatták nekünk közben a most keretben nem kerülő játékosokat a Ferencvárosnál, Elefteri a Prevritut, valamint Keszhéditát, hát mind a ketten csóválták a fejüket, Keszhédita egy óriási sóhajjal vette tudomásul, hogy Szalkai lövése csúnyán fölé ment, de közben a BVSC támadásból sem lett gól, hiszen a kötelet érte a labda, emiatt most már Neszmé dobhatja előre, és 2 BVSC játékos is lemaradt, akár könnyű gólt is lőhetnek a zöldfehérek, Leimeternek lesz meg erre a lehetősége, ő lő, egy óriási védés megint Schmucktól, ez már a sokadik hárítás a fiatal, tehetséges magyar válogatott kerettag kapustól, szépen kiütötte jobb kézzel a labdát, nem véletlen az szerintem, hogy Cseh Sándor szövetségi kapitány is észrevette az ő teljesítményét az évben, és behívta őt a világkupa bő keretbe, majd ugye a világkupa szuperdöntőre készülő női válogatott bő keretébe. A támadás joga viszont továbbra is a Ferencvárosébe kerül a labda centerbe, ez pedig egy kiváló döntés volt, hiszen egy újabb kiállítás, Noel de Vries volt az, aki most ezt kiharcolta, Szalkainál van most hátul a labda, ő mondja be a figurát, érdekes, hogy a 17 esztendős fiatal játékos, aztán végül megkapja a labdát, nem ő, hanem a Ferencváros tízese, Bea Ortiz, aki a maga életkorával inkább a rutint képviseli ebben a mai ferencvárosi keretben. Lényeg a lényeg, 70 másodperccel a mérkőzés vége előtt újra 7 gól a különbség, a Fradi most már 15-8-ra vezet a BVSC ellen.
3 gólos Ortiz, csak úgy, mint Leimeter, úgyhogy ők kiemelkednek. Uri Sattinak is van 3 gólja, de ő már ugye kipontozódott, tehát a gólok számát ő már nem tudja növelni, saját góljainak a számát. 1 perc, 9 másodperc van hátra a negyedik negyedből. BVSC-nél még a középkezdéssel bíbelődnek, Tóth Fruzsina kezében a labda. Ő játsza meg, aztán még egy-egy támadás lesz mindkét oldalt természetesen, aztán az más kérdés, hogy mennyire akarnak előre menni a hölgyek. Betett labda középre, centerbe, ez tudta most döbsödít, el tudják sodorni, de szabályosság keretein belül Neszmé indít, van megúszó ember elől, olyannyira, hogy Vályi már középre figyel, meg is kapja a csapattás, lesz elővés, hát igen, oldalra, balra ki, nem akarja előni egyelőre Szalkai, mindenki visszaér a vendégektől, 38 másodperc a nagyórán, 8 másodperc támadó időből, a leghátsó ember Máté nem fogja előni, ellenben Vályi megint keresztpasszal megtalálja a csapattársat, a Dudaszó azt jelenti, hogy letelt a támadó ideje a Ferencvárosnak, 15 gólnál meg fognak állni majd az zöldfehérek, a BVSC még kozmetikázhatja a végeredményt, de nem úgy néz ki, hogy nagyon előrébb akarnának menni, és Berecki csak tartja a labdát, egy apró szabálytalanság azért Szalkaitól, és szépen lassan, de le fog majd ketyegni az óra. 7 másodperc van hátra, még egy labdaszerzés, nem? Valójában a szabálytalanság után jöhetnek majd Lendvai révén a BVSC játékosai, aki még el is adja ráadásul, úgyhogy könnyed sikerrel zárul a bajnoki döntő első mérkőzése, mármint ferencvárosi sikerrel, hiszen amit lehetett, a Ferencváros megvalósított, 15-8-ra legyőzi a BBSC-t bajnoki döntő első felvonásán. Ortiz, Gurisatti és Leimeter is 3-3-3 gólt lőtt, ez már önmagában több, mint a BVSC játékosok által lőtt találatok száma, ahol Pien Gorter azért hárommal a legeredményesebbnek mondhatja magát. Jön majd a második felvonása is a finálénak 3 nap múlva, aztán majd május 31-én pedig a harmadik mérkőzés. A lényeg az első mérkőzést a Fradi nyerte, ahogy az a papírforma is diktálta, hogy nagy valószínűséggel majd a bajnoki címvédő nyerni tud. Ferencváros BVSC 15-8 a Szóval stúdiói.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, hiszen tegnap játszották az Európa Liga döntőjét, amelyen az Aston Villa csapata 3-0-ra nyert a Freiburg ellen. Hallgassák meg Regős László összeállítását.
2026-ban az Aston Villa az Európa Liga győztese. 44 év után európai kupát nyernek. 82-ben német csapat ellen Beckett, akkor a Bayern Münchent verték 1-0-ra, most pedig szintén egy német csapat ellen, a Freiburg ellen Európa Ligát.
Véget ért a labdarúgó Európa Liga 2025-26-os idénye. Az Aston Villa csapata nyerte meg a második számú európai kupa sorozatot. Az isztambuli döntőben a Birminghami klub ellenfele a Freiburg volt. Az előzetes esélylatolgatások alapján az Aston Villa volt kedvezőbb helyzetben, már csak azért is, mert menedzsere Unai Emery már négyszer nyerte meg az Európa Ligát. A döntő sokáig nagyobb helyzet nélkül zajlott. 40 perc után úgy tűnhetett, hogy az első félidő nem fog gólt hozni. Aztán végül kettő is született.
Most jön egy lágy emelés, méghozzá kapást, a gól! Tielemans! Vezet az Aston Villa! Most már elégedettebb lehet Unai Emery. Elvállalt a kapásból. Bum! És nem tudta védeni Atubulu. Rodgersi a gólpassz. Nagyszerű volt a meglátás Rodgerstől és a befejezés Tielemanstól. Tielemans. Ponsa fejelt egyébként az előbb. Megint. Buendia. Eltekeri. Gól! Mekkora gól! Buendia! És jól érezte az Aston Villa, hogy itt még van lehetőség. Az a Buendia, aki káprázatos gólpasszt adott az elődöntőben a Nottingham ellen, most egy óriási gólt szerez. Átveszi, és ballal betekeri.
A két gólos Villa előny magabiztossá tette a birminghamieket. A második félidőben ez újabb gólban mutatkozott meg.
Megint Tielemanshoz, nagyon jó meglátás, teljesen üresen volt Tielemans. Díny egyből, Buendia benéz középre, leteszi. Oly, de szép gól! Ez is, ott a harmadik, és lehet, hogy ezzel el is dől. Rodgers is betalál, és Buendia a gólja után gólpaszt is ad. Egy gyönyörű támadás volt. 3-0. Rodgers harmadik gólja ebben az Európa Liga sorozatban.
3-0. Innen nem volt visszaút a Freiburgnak. Összességében magabiztos győzelmet aratott az Aston Villa csapata, és megérdemelten nyerte meg az 1982-es Beck győzelmet követő első európai trófeáját. Emellett az 1996-os Liga Kupa győzelem óta ez volt az első sikere az Aston Villának. Unai Emery pedig 5. EL győzelmét aratta. A meccs után így értékelt.
So congratulations first.
Gratulálunk mindenek előtt. Hogy érzi magát, hiszen 30 éve várnak erre a szurkolók. Nagyon boldog vagyok. Minden összeállt. Értük dolgoztunk. Nagyon motivált volt a csapat egész idő alatt, és a szurkolók hasonlóképpen támogattak minket. Idegenbe is utánunk utaztak, és mindig is éreztük a jelenlétüket. Mindig megpróbáltunk értük játszani, és ez a döntő a szurkolóinknak szól.
This club won in 1982.
Ne felejtsük el, 82-ben nyerte az Aston Villa európai trófeát utára, és örülünk, hogy újra főszereplők vagyunk. Ön 5-5-ször nyerte már meg az Európa Ligát, már hozzászokott. Mi a titka? Megadott a lehetőség a játékosokkal, az előző csapataimmal, azok is keményen, ők is keményen dolgoztak, a Sevilla, a Villarreal, és főleg a Sevilla, amikor elindult az úton, nagyon akarták ezt a kupát, és ők tanítottak meg erre. Utána ezt megpróbáltam felhasználni az Arsenallal, ahol szintén döntőztem, nem nyertem meg, de játszottam a Villarreal-el hasonlóképpen, és most a Villarreal, de kell egy jó egyesület, kell jó támogatás, kellek megfelelő társak és jó játékosok.
Unai Emeryt követően következzen az Aston Villa második góljának szerzője, Emiliano Buendia.
Congrats, what a goal you scored. Gratulálunk, mekkora gól. Tudtad, hogy bemegy, amikor hozzáért, amikor elevesztetted? Nos, miért meglőttem a labdát, úgy éreztem, hogy ez valami különleges lesz. Egy valami egészen különleges lövés. Annyira örülök, hogy tényleg a hálóban kötött ki. Úgy gondolom, meg is érdemeltük. Megérdemeltük, hogy begyűjtsük ezt a trófeát. Elképesztő kampányt futottunk ebben az Európa Ligában. Nagyon örülök, és mindenkire nagyon büszke vagyok az egyesületen belül. Óriási este volt. Miben volt jobb az Aston Villa? Úgy gondolom, hogy minden egyes mérkőzés nehéz. Elképesztően teljesítették. Ők is megérdemelték volna, hogy megnyerjék. Nagyon jól felkészültünk. Tiszteltük az ellenfelet. És mindenki láthatta az első félidő, mennyire nehéz volt. Meg volt nekik is az esélyük, nekünk is. De úgy gondolom, hogy a pontrúgások mindig különlegesek. Talán ez volt a különbség. És utána egy kicsit jobban élvezhettük a mérkőzést, és szabadabban játszhatunk. Köszönjük szépen, gratulálunk!
A Buendia góljának köszönhetően kialakult két gólos különbséget Morgan Rogers növelte 3 gólosra. Most az ő gyors értékelését hallják.
Gratulálunk, hogy behúztátok az Európa Liga döntőt. Hogyan írnád le, hogyan összegeznéd az érzelmeidet? Nagyon örülök a szurkolók miatt, az egyesület miatt, mindenki miatt. Óriási mérkőzés volt, mindenki mindent beleadott. Nagyon jól teljesítettünk a legnagyobb színpadon. Ez egyszerűen lenyűgöző, nagyon örülök. Hogyan összegeznéd a mérkőzést? Miért tett a különbséget? A pontrúgás, az a szöglet, amelyből az első gólunkat megszereztük, főleg az első félidő vége előtt. Az utolsó 10-15 perc az döntő volt, hogy tényleg szépen előkészítsük a mérkőzés másik fejét. Talán ez volt a fő momentum. Mit jelent az egyesület számára és számodra az, hogy megnyertétek az Európa Ligát? Mindent. Azért játszom, hogy mérkőzéseket, trófeákat nyerjek. És ezek a szurkolók, az egyesület mindent megérdemel.
Az Aston Villa kapujában Emiliano Martinez állt, aki korábban sosem vesztett döntőt. Hallgassuk meg, ő hogyan látta a tegnapi finálét.
Gratulálunk meccsorra, éjszaka. Hogyan láttad, hogyan érted meg mindezt? A kapuból álltam állva. Sok éve együtt játszunk, nagyon jól ismerjük egymás erősségeit, és egyszerűen a tökéletes kiosztuk. Mindezt magunkból. Nagyon jól egy az egyeztek, de nagyon, nagyon szépen szétfutattuk őket. Megpróbáltam egy picit rövid passzos játékot is erőltetni, úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk, megérdemeltük. Tudtad, hogy minden szemmel ma rátok szegeződik, hogy mekkora nyomás van rajtatok? Nem vesztettem még döntőt a pályafutásom során, és miután elhagytam Argentinát, hiszek, bízok magamban, és büszke vagyok, hogy ezt a kaput védhetem. A kezdőrugás előtt is mondtam, hogy védeni fogom a kaput, és így is fogok majd legfeljebb meghalni.
Hallgattassék meg a másik oldal is. A Freiburg olasz középpályása az idei EL szezonban 15 meccsen 5 gólt szerző Vincenzo Grifo értékelt.
Milyen érzések dominálnak ilyen rövid idővel a lefolyást követően? Nos, semmiképpen sem érzem magam sikeresnek, és be kell ismerni, hogy egyszerűen az Aston Villa volt a jobbik csapat. Nem jött össze nekünk, hogy az Aston Villát lenyűgözzük. Nagyon profin, nagyon tapasztalt ravaszrókaként jártak el. Sajnos nem volt részünkről elég nyomás, és úgy gondolom ezért sajnálatos módon az Aston Villa megérdemelten nyert. Meddig tart az, amíg mindenre a szezonra majd büszkeséggel tekinthet majd vissza ezzel a csapatot? Nem sokáig kell várni, hiszen hogyha körbenézek, hogy a szurkolók itt mit műveltek, és mi is mit csináltunk ebben az idényben, végül hol kötöttünk ki, mit is értünk el, és ez a csapat mit ért el. Úgy gondolom, hogy sokan közülünk több mint 50 mérkőzést játszhattunk, és eljutottunk egészen idáig, a fináléig, a döntőig. Szívesen a magasba emeltük volna a serleget. De ez ma este sajnos nem jött össze. A fél időben figyeltük Christian Günthert a 0-2-nél, és ő is a szurkolókról beszélt, minthogyha mindebből próbálna még önbizalmat gyűjteni. Mit szól még ehhez, még egyszer ehhez a 11 ezer szurkolóhoz? Elképesztőek. Ők hoztak ideig, ők hajtottak, űztek eddig. A rossz pillanatokban is itt ők mindig kitartottak mellettünk. Ahogy múlt csütörtökön is ezt megéltük, vagy Freiburgban, amikor a Braga ellen egyszerűen lenyűgöző volt. Az ilyen pillanatokért labdarúgó az ember, de sajnos kell, hogy legyen egy győztes, kell, hogy legyen egy vesztes. Ma mi húztuk a rövidebbet. Szerencsés visszautat, köszönjük szépen!
Az első európai kupa tehát gazdára talált. 2026-ban az Aston Villa nyerte az Európa Ligát. Hátra van még 2. Jövő szerdán a Konferencia Liga döntőjében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano, majd május 30-án a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a győzelemért.
Kedves hallgatók, hogy már megszokhatták ebben az időtájban, mindig elmondjuk, hogy mit olvashatnak holnap a Nemzeti Sportban. Következzék most a lapszemlénk.
A Nemzeti Sport pénteki számában nagy interjút közlünk Vorvéj Balázzsal, a bajnoki címet szerző Eto FC futballcsapatának edzőjével. A szakember többek között elmondta, hogy mely játékosai nőtték ki az NB1-et, hogy mit jelent számára az, hogy klublegenda lett az Etónál, beszélt az idén mérföldköveiről, sőt arról is, hogy a csapat magjaira és a fiatalokra a jövőben hogyan és miként számít. Nagy kétvonalas interjút állt a pénteki Nemzeti Sportban. Emellett interjút készítettünk Szűcs Tamással, a debreceni fiatal válogatott középpályásával, aki többek között arról beszélt, hogy Sergio Navarro volt az eddigi legjobb edzője pályafutása során, de még emellett sok minden más érdekességet is elárul. Julián Jenner, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi játékosa jelenleg Hollandiában dolgozik. Borsos László kollégánk többek között azt kérdezte tőle, hogy mi a véleménye Kovács Bendegúdról, és nagyon-nagyon jó véleményt mondott róla. Szerinte egyébként ő lehet a magyar válogatott első számú csatára idővel. Azt mondja, megszállottan volt akar lőni, és emiatt tartja igazán különleges csatárnak a 19 éves válogatott újonc Kovács Bendegúztár. Többek között erről is beszél. Egy kis jégkorong, hiszen férfi válogatottunk a svájci világbajnokságon, két szünnapot követően holnap Németország ellen lép pályára. A helyszínről tudósító Kapolcsi Szabó Bence kollégáink Szilasi Zoltánnal, az együttes másodedzőjével beszélt arról, hogy hogyan telt a két szünnap, hogy mi várható a németek ellen. Meglepő módon egyébként a német válogatott eddig 4 mérkőzésből 4-et elvesztett, tehát az a helyzet áll jelen pillanatban, hogy a magyar együttes megelőzi a tabellán a németeket. Nos, nyilván a német válogatott ezen szeretne holnap délután javítani, módosítani, hogy erre miként készül a magyar csapat többek között, erről is beszél Szilasi Zoltán. Egy kézilabdát ajánlanék még, hiszen a férfi válogatottunk a világban, aki selejtező, rosszul sikerült világban, aki selejtező után egyelőre legalábbis biztosan nem résztvevője a jövő évi világbajnokság mezőnyének, de van még egy kis kapu, ugye a Nemzetközi Szövetség szabadkártyája. Szerdai Zoltán azt nézte meg, hogy erre a bizonyos szabadkártyára mely válogatottak pályáznak milyen eséllyel, és hogy ebben a harcban, mert ez biztos, hogy harc lesz, hogy kikapja ezt a szabadkártyát, milyen esélyei vannak a magyar válogatottnak, szóval a holnapi lapszámunkban erről is bővebben olvashatnak.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ismét Subka Attila, a Kisvárda vezetőedzője. Új korszak jöhet a Honvédségnél. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A Ferencváros könnyedén nyerte a női vízilabda bajnoki döntő első mérkőzését, a végeredmény FTC BVSC 15-8. Subka Attila lesz a Kisvárda vezető edzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában 4. helyezett DVSC labdarúgó csapatánál. Emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója közölte, 2 kapusnak, Demjén Patriknak és Pálfi Donátnak a szerződése lejár. Így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsudzsák Balázs maradna. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra. Így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az ukrajnai háború befejezése után az Európai Unió várhatóan visszatér az olcsó orosz gázhoz, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel napilap portálján megjelent interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, az új kormány egyszerre törekszik az energiaforrások diverzifikálására és az alacsony energiaárak biztosítására. Magyar Péter a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, a magyar kormány kész új fejezetet nyitni, miután ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek. Ez a feltétele annak is, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását, tette hozzá a miniszterelnök. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a Volt Hadtörténeti Intézet és múzeum épületének felújítására szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát. A minisztérium a laktanyák és katonai objektumok fejlesztéséről a parancsnokok javaslatai alapján dönt majd. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Valamint jövő szombaton pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor Palota, vezetett séta keretében lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Jelentkezni a Sándor Palota honlapján lehet.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás autóút közötti kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Az átterelt belső sávon baleset történt az 57-es kilométernél. Ezért az ellenkező Hegyeshalom felé vezető belső sávon kerülnek a járművek. Így a Győr irányába már 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. De Budapest felé is lassulás tapasztalható 5 km hosszan.
Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah, I'm so bad. Best that you've had. I guess you're digging the show.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sport Rádió.
Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
Női vízlabda mérkőzést ma már közvetítettünk itt a Körkapcsolásban, most jöjjenek a férfiak, hiszen a Ferencváros férfi vízlabda csapata tovább jutott a Bajnokok Ligájában. Tóth Béla készített erről egy összefoglalót.
Egymás után hetedik alkalommal jutott el a férfi vízilabda bajnokok ligája végső fázisába a Ferencváros. Akár 4, akár 8 résztvevővel rendezték a legrangosabb klubtorna zárószakaszát, arról az FTC legutóbb 2018-ban maradt le. A BL előző két kiírásában egyaránt a Népligetbe került a győztesnek járó díszes serleg. Nyéki Balázs együttese tehát a címvédésért utazik majd június második hétvégéjén Máltára. Hosszú út vezetett a négyes döntőbe. A ferencvárosiak két csoportkörben összesen 12 mérkőzést játszottak le tavaly októbertől kezdődően, ez év májusáig. A Ferencváros a Bajnokok Ligája első fázisából csoportgyőztesként kvalifikálta magát a legjobb 8 közé. Az olasz Brescia, a romániai Nagyvárad és a montenegrói Primorac Kotor alkotta kvartettet, mindössze 2 pont elvesztésével abszolválták a zöld-fehérek. Olaszországban a rendes játékidőben elért döntetlen után az 5 méteres párbajban pontosabban célzott a házigazda. Tavasszal a negyeddöntős csoportkörben a Talján Gigász, Prorekko mellett a zágrábi Mladost és a német bajnok Hannover várt a Ferencvárosra. Csupán a négyes két legjobbja válthatta meg jegyét a máltai záróakkordra. Hogy miképpen szerepelt a bajnokok ligája ezen szakaszában az FTC, azt most közvetítés részletekkel elevenítjük fel.
Ebben a pillanatban Margéta úr emeli fel a jobb kezét és belefújja a sípjába, úgyhogy elindult a Ferencváros Prorekko mérkőzés. Sajnos az első labda elhozatal az olaszoké Francesco Di Fulvio volt egy icipicivel gyorsabb. 2,5 perc van hátra az első negyedből, sajnos most már 3 a Rekko előnye. Ez nagyon-nagyon rossz kezdés egyelőre a Ferencvárostól, nem úgy, mint a labdarúgó mérkőzésen. Itt a Császár Komjádi úszodában ez egyelőre nem az igazi, de hát nyilván bízhatunk abban, hogy Nyéki Balázs tanítványai majd összeszedik magukat. Most is éppen a támad, Mandisnál van a labda, betenné centerbe, azonban egyelőre Fekete nem megjátszható, helyette viszont Manhertznek kapja meg a labdát, és Fekete közben labda nélkül kiharcol egy kiállítást, és most újra emberőnyben, tehát a Fradi, ez a negyedik emberőnye a Fradinak, eddig 3-0, reméljük, hogy most meg lesz az első gól. Vámosnál a labda, átlövi Manherzhez, Manherz pedig hátra rakja Argyropoulosnak, Argyropoulosnak lőni kell, és sajnos ez is lejön a baloldali kapufáról. Ez volt nagyjából a negyedik, például ötödik kapufája ezen a mérkőzésen a Ferencvárosnak. Véget ért az első negyed, és 5-0-ra vezet a Rekko itt a Ferencváros otthonában. Hát nem tudom, milyen szót használjak erre őszintén, de szerintem a borzasztónál is valamivel rosszabbat kellene. Hát egyelőre ez kilátástalan, amit a Ferencváros nyújt ezen a mérkőzésen. Az imént éppen Vígvári volt az, aki kiharcolt egy emberelőnyt, ezt követően megpróbálta volna átrakni az egyik olasz blokk felett a labdát, viszont az olasz blokk beleért, ezzel saját magát indította, és végül nem csak ő ért föl oda Fogásom elé, hanem átpasszolta a társának Kondéminek, akinek igazából üres kapura kellett csak belőni a labdát, tehát egy ferencvárosi emberelőnyből kapott egy villámgyors gólt a Fradi. 40 másodperce van még arra itt a negyedszünetben Nyéki Balázsnak, hogy valahogy felrázza a srácokat, mert azért itt a második negyednek a legelejét nagyon-nagyon meg kéne nyomni, hogy Sandro Szuknónak a legénysége ne menjen el annyira, hogy végképp beosztatlan legyen az a hátrány. Egyelőre tehát Ferencváros Prorekko 0-5. Egy gólt lőni jöhetünk előre megint, akkor, amikor ugye Joki Gratta próbálkozása után most lehetne egy magyar gól, nem csak egy próbálkozás. Vámosnál van a labda elől, Vámos próbálna magának csinálni a helyet, így is van, el kell lőni. Nem kell arra várni, hogy ember elő legyen, nem kell arra várni, hogy majd valamelyik olasz kiállítsák, vagy éppen büntető legyen, hanem szépen be kell bombázni oda Nikózia jobb keze mellé a labdát, azért ő sem a világ legjobb kapusa, bőven el lehet mellette lőni a labdát. Újra 4 gól a különbség, 2-6, tehát a Ferencváros Prorekko Bajnokok Ligáján csoport negyeddöntő vagy negyeddöntő csoportmérkőzésnek az állása, és könnyű gólt lőhetnek az olaszok, hiszen elő a Canella megúszott, Canella ellövi, szerencsére nincs gól, mert Fogel hárítani tud, ráadásul úgy, hogy szerencsénk is van, hiszen a kapufára pattant az ő kezéről a labda. Most már Manherz kezén van, és nem lesz újabb lövés. 2 másodperc ebben a pillanatban pedig letelt, lepörgött ez a maradék pár másodperc, úgyhogy a fél időben Ferencváros Prorekko 3-7. hogy eddig mi is történt a mérkőzésen. Volt ugye Manhers lövés, amit óriási bravúrral védett Nikózia. Ezt követően volt egy hatalmas kapufa, amelyet Dusan Mandic volt az, aki eltalált, és végül odapattan De Toro, aki feladta a kapufához Vismegnek a kezére. Vismeg beleütött, ebből nagyjából 10-ből 9-szer gól van, most viszont a felső kapufáról lejött a labda. Hát beléptünk az utolsó 5 percbe, ráadásul úgy, hogy Vismeget látták szabálytalanak a játékvezetők, és ki is állítják őt 18 másodperce, úgyhogy ha mostantól kezdve bármikor gólt lennek az olaszok, akkor én kimondom, hogy ez a mérkőzés el is dől. Ott van a labda most Pacsaljev kezére, ülteszi át keresztbe Kondémihez, Di Fulvio lőhet, Di Fulvio pedig bebombázza a kapunak a bal felső sarkába a labdát. Hát tényleg itt már csak az lehet a kérdés, hogy mennyire kap ki sajnos a Ferencváros, 4,5 perc -6. Hatalmas meglepetés a férfi vízilabda bajnokok ligája negyeddöntős csoportjának első fordulójában. Ferencváros Prorekko 9-13, vagyis 4 gólos vereséget szenved itthon a Császár Komjádi úszodában a Ferencváros férfi vízilabda csapata.
Kettő-kettő a mérkőzés állása, amikor 2,5 perc telik el, FTC támadás, és ott Vismeg addig-addig ment a sűrűbe, amíg végül is elmaradt a sívszó, egyértelműen várta volna, hogy szabálytalanság miatt valamit ítélnek a játékvezetők, végül elveszítette a labdát Vismeg Zsombor. Manhert szemben a kapuval lóbál, nem lő, aztán kiejti a jobb oldalra, onnan pedig a gól, méghozzá jobb kézzel a jobb oldalról, ezzel a találattal, amit Varga Vince jegyez, 3-2-re vezet a magyar csapat. Le a bal oldalra, a kötélhez Dizonma, Végvári lóbál, Manherz szemben a kapuval, Nagy Ákos elvállalja, el, hó, mekkora gólt lő Nagy Ákos. Egy pillanatra nem is tudta a kapus Benke, hogy hol van a labda, hát a hálóban mögötte. Hannoverben pedig kitört a félidei nagyszünet, 10-6-ra vezet a Ferencváros a német csapat otthonában a férfi vízilabda bajnokok ligája második csoportkörében. A különbség tehát 4 gól. Kevésbé van izgulni való, 5 góllal vezet már a Ferencváros, miután Lugosi Csongor húzta be a labdát a kapuba. 11-6, tehát fél perc telik el a harmadik negyedből. 5 másodperc még ebből a negyedből, és egy bődületes gól Dizonma révén, tehát 16-9 a Ferencváros javára. 7 gólos a magyar csapat előnye. Ferencvárosi akció, nagyon szép lövés, és annak a végén a gól. Igazából tényleg nézték állva, hogy Jansik Szilárd mit választ. Szabad dobás után, amit megkapott, azonnal elhajította a labdát. Azt hiszem, hogy ez a 2 másodperc sok mindenre nem elég. Arra elég volt, hogy Vukicevic értékesítsen egy büntetőt. És mivel kezet fognak egymással a játékosok, meg a dudaszó is elhangzott, végeredményt lehet hirdetni. Hozta Németországban a kötelezőt a címvédő, Hannover Ferencváros 13-21. Egy perc telt el a mérkőzésből, Dizonma góljával vezetést szerzett a Ferencváros, amely egy horvát támadás már kivérekezett. Argyropoulos, Vámos, lóbál, nem lő, tovább teszi Manherz, egy lóba után pedig a lövés, ez már kiköt a hálóban, Argyropoulos találatával 2-0. Miközben éles szögből Harkov lő és Fogel véd. Hát a hasonló forgatókönyv szerint alakul eddig minden Mladosz támadás, a kötél mellől lőtte el a rossz kéz oldalról Harkov, Fogel pedig remekül zárta a szöget. Lehet jönni a negyedik gólért, ki hitte volna, hogy az első negyed közepén a 4 gólos előnyért támad az FTC Zágrában. Vámos tovább, el lehet lőni, benne a kapuban a labda, fekete. Azok után, hogy elvégezte a szabad dobást, Vámos megjátszotta feketét, aki szemben a kapuval 6 méterről zúdította a labdát a hálóba. Rajta volt ezen egyébként a horvátok kapusa, de nem tudta ezt hárítani. szépen fordul meg aztán itt a kapás oldalon Manherz, hát megint egy védés, de jön a sípszó, büntető, 5 méteres ítélnek a játékvezetők. Manherz belövi. Manherz kap egy szabad dobást, akár el is vállalhatja, nagyon szép. Manherz újabb góljával immáron ismételten 5 góllal vezet a Ferencváros, 8-3 tehát. Vámos, Jansik, ő nem fog lőni, amíg ugye 13 másodperc, és végül Jansik az, aki lő, és ha már ő ellőtte, akkor a kapuba lőtt. Szemben a kapuval azért Jansik több poszton is bevethető, tényleg egy univerzális játékos, mert gyakorlatilag ahol a szükség, ott Jansik segítség formájában. Lenna kötélnél Nagajev beközépre, ott nem fog lőni Radulovic, nem, csak lóbál, de aztán a rossz kéz oldalról Harkov elvállalta, Fogel pedig kivédte. Úgyhogy az utolsó 3 perc az úgy kezdődik meg, hogy Harkov lövése után Fogel védett, és marad az 5 gólos FTC előny. Egy lövés a végére, a lécen csattan a labda, és Manherz gyűjti be a kipattanót. Ez a dudaszó pedig azt jelzi, hogy kulcsfontosságú győzelmet arat a Ferencváros Zágrábban. A férfi vízilabda bajnokok ligája második csoportkörében Mladost Ferencváros 10-15.
Javiárnak a góljával rögtön megszerezte a vezetést a Recco a találkozó második percében. Az ausztrál balkezes játékos szépen 5 méterről bepattintotta a kapunak a bal felső sarkába. Fogelnek esélye sem volt, a túloldalon pedig már kapott egy ember előnyt. A Ferencváros, és rögtön sikerült is kihasználni. A jobb kapufához adtuk fel a labdát Fekete Gergőnek, aki egyből tüzelt. Hát eléggé rossz lövés volt, megmondom az őszintét, de aztán szerencsére Nikózia valahogy beügyetlenkedte a saját kapujába. Elsőre kapufára ütötte, utána pedig úgy kapodott a kezével, hogy átjutott valahogy a gólvonalon a labda, úgyhogy akkor, amikor 3 perc, 8 másodperc eltelt a mérkőzésből, vezet a Ferencváros 2-1 a Recco otthonában, és éppen megint a zöldfehérek jöhetek előre. A legutóbbi gól szerzője Manherz Krisztián volt, ugyanúgy, mint Fekete Gergő, emberelőnyből lőtt a kapuba, csak ő neki egy óriási bombája ment be, egy pattintott bombája, közben pedig egy kiállítás a Recco-iaknál. Cassia az, aki labda nélkül a kiállítás sorsára jutott, úgyhogy egy újabb emberelőny, egy újabb esély arra, hogy ezt a Fradi belője. Lent van a labda most a jobb szélen Vámosnál, elsőre nem tudja továbbra teszem berakja a fához, és Haverkamp Bence a gólszerző, akiről már beszéltem, őt jól ismeretik itt Reccóban. A szurkolók tavaly ugye itt volt kölcsönben, és kiváló szezonja volt. Most is meglövi az első gólját a mérkőzésen, 3 perccel az első negyed vége előtt. Manherz Krisztián tarthatatlan ember előnyben, kiválóan játszik, 4-ből 4 egyelőre az ő mérlege előnyből. Ugye Haverkamp Bence volt az, aki még be tudott állni szintén ember előnyből, ő 1-ből 1-el áll, és még Fekete Gergő az egyetlen olyan magyar Vámoson kívül, aki már hibázott lövést, de Vámoshoz képest neki már van egy darab gólja, amelyet hogy szerzett? Hát nyilván ember előnyből. Mutatják Rádosnak, hogy hova álljon, hol van az 5 méter, onnan neki ezt el kell végezni. Természetesen Fogelre is szólnak, hogy ő is menjen vissza a vonalra. Manherznek is mutogatnak, hogy menjen ki szépen 6 méteren kívülre. Hát ez most színház, ami zajlik a partról, de megkapta a jelet Granados, és a második 5 méteresből már nincsen gól, mert Fogel tudta, hova fog menni a labda. Oda laposan a bal kezéhez, meg is fogta. 6 gól bizony a különbség, még mindig 10-4-re vezet a Fradi, már 1 perc, 10 másodperc eltelt ebből a harmadik játékrészből, és mire befejezem a mondatot, sajnos a Recco-iak be tudnak találni, megvan az első gól, tehát ebben a harmadik negyedben és ebben a második félidőben. Lényeg a lényeg, hogy a Recco tovább zárkózik, Di Fulvio lőtt most egy akciógolt, szépen bepattintotta a jobb felső sarokba a labdát, hát nyilván olasz szemszögből szépen, a mi szemszögünkből pedig szomorúan, ami viszont biztos még, hogy 2,5 perc van hátra a harmadik negyedből, most ugye jó pár percet ugye állt a játék, de a Fradi előnye továbbra is 3 gól, 11-8-ra vezetnek a Recco otthonában. folyamatosan az adókapok jellemző a csapatokra, hol támadásban, hol védekezésben, de hát a Fradi egyáltalán nem akar adósa maradni a Rekkónak. Ebben az utolsó negyedben az első gólt Canella szerezte, úgyhogy hosszú idő után megint csak két gól volt a csapatok között, ugye Giacomo Canellának ez volt a negyedik gólja a mérkőzésen, és ráadásul Disomma, valamint Jámbor is kipontozódott, úgyhogy most már nélkülük kénytelen folytatni a Ferencváros ezt a mérkőzést, de szerencsére támadásban nem állt le a Fradi. Fekete Gergő labda nélkül kiarcolt egy kiállítást, ezt követően pedig gyorsan kihasználta az előnyt a Fradi, mert amíg kiállt valaki feketéről, addig ő ezt ki is használta. Éppen Paviár volt az, akit kiállítottak róla. Fekete megkapta labdát és bevágta Nikózia feje fölé. Hát most aztán végképp fontos lenne gólt szerezni, mert azzal tényleg eldőlne minden. Elindult a talán utolsó Ferencváros támadás ezen a mérkőzésen. Ott van labda Argyropoulosnál, aki még nem köszönt, mert még mindig ezen a mérkőzésen. Tovább rakja, ez eléggé csínybe ment, de valahogy megmentette még azt. Disomma, nem Disomma lesz az, ezt rosszul látom, hanem Manhez Krisztián most már visszaadta Argyropoulosnak, ő Vámost játszaná meg, Vámost meg is kapta már csak 12 másodperc a támadó időből, erre is figyelni kell, Vámost kiemelkedik, és sajnos belevágja a blokkba, úgyhogy 26 másodperccel a vége előtt jöhet előre a Rekkó azért, hogy egyenlítsen, és ráadásul Nikózia kapus is rohan le, illetve úszik le kifelé, hogy jöhesse helyette plusz egy mezőnyjátékos, üres kapuval támad most át a Rekkó. Hát kíváncsiak, hogy mi lesz ebből 7 a 6-ban, tehát csak úgy, ahogyan azt mondjuk már kézilabdából megszokhattuk. Lekerült a labda Irvinghez a jobb szélre, már csak 10 másodperc. Di Fulvio középen már csak 8. Kap egy szabad dobást, vele szemben Jansik védekezett kiválóan. Di Fulvio tovább rakta a társához, Kondémihez, aztán megint tovább ment a labda, megpróbálták fölrakni a fához. Ez nem sikerült, és üres a kapu. Úgyhogy Jansik még megpróbálkozott egy lövéssel, amin nem ment be, vagy bement. Hát kérdezem, nem tudom pontosan, hogy mit ítéltek a játékvezetők. Az egyikük azt mutatta, hogy gól, a másik pedig az, hogy nem gól. Hát higgyünk annak, aki azt mutatta, hogy gól, mert számunkra kiírják, hogy megvan Jansik Szilárdnak a második gólja a mérkőzésen, amivel a Ferencváros elviszi a 3 pontot Genovából, a Rekkó otthonából. Még egyszer, tehát a végeredmény Pro Rekkó Ferencváros 14-16.
Most Márton volt eredményes, egy végigvitt támadás végén a balkezes játékos picit jobbról, ugye természetesen a rossz kéz oldalról talált be, és ezzel vezette hát az FTC. Mandic le a kötélhez a bal oldalra. Manherz, ott éles volt a szög, viszont így szemben a kapuval már rá lehet durrantani, Varga Vince pedig ezzel él is. Engedték, hogy közelebb ússzon, nagyjából 4 méterről tudott lőni Varga Vince, és ezzel a találattal tehát megtöri a Ferencváros a Hannover jó sorozatát, és 5-3-ra módosítja a mérkőzés állását. Kellett ez most, mint egy falat kenyér. Rossz kéz oldalra Nagy Ákostól vissza Argyropoulos, megint csak a lóba, Argyropoulos, ő viszont már a kapuba lő. Megvan tehát a 8. ferencvárosi találat, Argyropoulos révén 5-gorra növeli előnyét az FTC a német vendégegyüttessel, a Hannoverrel szemben. Mácán úszhat ki megint a sarokba, és ezt már jó lenne gorra váltani. Mandics beközépre, Manherz közelebb úszik 6 méteren, csak lóbál, Vámos keresi a szöget, 5 másodperc még megtalálta a lövő helyzetet, és aztán a felpattanó labdát De Torró húzza a kapuba. Vámos próbálkozását Benke még kiütötte, felpördült a labda jó magasra, és De Torró az elé csorga labdát, azt behúzta a kapuba. 9-3 tehát, nő a távolság a két együttes között. Emberelőnyös akció, Mandic át a kapás oldalra, Manherz tovább, Vámos, megint Mandic le a kötélhez, Argyropoulos visszakapja, Mandic, nincsen lövőhelyzet, Manherz, nagyon szép játék, ó, hát ezt meddig játszották ki a ferencvárosiak, minden játékos a mezőnyből hozzáért, a befejező végül fekete volt, tényleg gyakorlatilag a gólhelyzetből is kidobta a labdát még. Egyrészt Mandic, aztán Argyropoulos, de mindez csupán azért, hogy feketét tényleg ott 2 méteren a kihagyhatatlan helyzetben találják meg. Ezzel megvan a 11. találat, 8 góllal vezet immáron a Ferencváros. Fekete kiemelkedett derékig, de nem lőtt. Aztán Végvári a lóbák után el is lövi a léc alá a labdát. Ezzel Végvári Vendel felzárkózik Nagy Ákos mellé. Immáron 3 gól Végvári neve mellett is. A Ferencváros neve mellett pedig 14 találat, és az eddigi legnagyobb különbség a 9 gól is kialakul a találkozón. 14-5-re vezet tehát a Ferencváros a Hannoverrel szemben. Nincsen lövő helyzet, Varga Vince emelkedik, és a kapuba lő. Elhajolt a blokk, és a zárni próbáló védők mellett Varga Vince, és megtalálta az utat a jobb alsóba. Bejutott a máltai 4-es döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. FTC Hannover 17-8 a második csoportkör 5. fordulójában.
A Manoszt elleni mérkőzés pedig leginkább arról dönthet, hogy megkezdheti a Fradi azt az utolsó egy hónapját, ami nagy valószínűséggel majd tényleg a 4-es döntő döntőjében, de lehet, hogy csak a bronz mérkőzésen fog kicsúcsosodni, de értelemszerűen a Fradinál a cél a címvédés. Megvan az 5. ferencvárosi gól, Manhez duplázik, még arra volt pont lehetősége, hogy bal szélen elkapja a labdát, és aztán egyből ráforduljon, és egy pattintás után a kapuba vágja a labdát. 5-3, a gólok számával nincs gól, nincs gond, kapottakkal inkább. Megszerzi a labdát a Fradi, mehet tovább, úgy látszik, hát szemben a kapuval most éppen. Vagy Ákos, na nézzük, belövi, be! Sőt, Lugosi volt az, nem értik a horvátok, se hozzá teszem én sem nagyon, hogy akkor most Bukicsa szemben nem volt szabálytalanság, pedig úgy nézett ki, hogy a föld, hogy a víz alá nyomták a fejét, mindenét, de hát ha mehet tovább, akkor mehet tovább. 6-3, most már Lugosinak is van gólja, Manherz duplázott idáig a mérkőzésen, így a 6-3. Akkor, amikor 6 perc, 8 másodperc van hátra a fél időig, lehet, hogy eddig volt izgalmas a mérkőzés. Meg volt a középkezdés. 11-7. Nagyon magabiztos most már a Ferencváros ebben a negyedben. Ami azt jelenti, hogy 3-1-re nyeri ezt a pedig eltelt majdnem 6 percet az FTC. Az előző negyedet egyébként 3-3-ra hozta a Fradi. Ugye az 5-3-as előny az első negyed során az két csapat közé azért tett egy különbséget. Na meg most is az a 3-1, ami egyelőre itt van, de hát összesítésben 11-7 a Fradinak. Nagy lehetőség elő, de nem tudja megfogni a labdát Sorics, és épp úgy oda pattan a labda aztán Lévaihoz. Ő pedig már indít, kifejezetten jók az indításai neki, olyannyira, hogy hát egy másodgólpaszt tud adni, hiszen Argyropoulos az, aki megkapja Lévaitól a labdát, aztán Vígvári az, aki 6 méterre a kaputól Marcelicsel szemben, és bepattintja a labdát. 15-8, 3 gólos Vígvári Vendel. Még megindul Argyropoulos, de hosszú az indítás Lévaitól, és akkor itt lesz a vége a mérkőzésnek. Könnyed sikerrel irány Málta, Ferencváros Mladosz Zágráb 16-10. A mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a Fradi biztosan a 4-es döntő részvevője lesz júniusban. A kérdés az volt, sikerül-e a csoportot megnyerni a Nyéki Balázs együttesének. Ez a Prorekkónak, a 4-es másik csapatának ki kellett volna kapnia a hazai medencében a német Hannover ellen. Erre vajmi kevés esély volt, az olaszok nyertek, ők nyerték a csoportot.
A Rekkó mögött csoport második FTC a máltai elődöntőben a két magyar játékost, Burján Gergelyt és Vígvári Vincét foglalkoztató Barcelonétával küzd meg június 11-én. A másik ágon a Prorekkó ellenfele az Angyal Dánielt és Zalánki Gergőt a soraiban tudó Olimpiákosz lesz. A bajnokok ligája 4-es fináléja előtt viszont még a Honvéd elleni bajnoki döntő vár a Ferencvárosra. Ez a párharc, valamint a tegnapi Mladoszt elleni siker is szóba került Nyéki Balázs vezetőedző értékelésében. A riporter Farkas Márton.
Azt gondolom, hogy annyira voltunk élesek, amennyire élesnek kellett lenni a mostani Zágráb ellen. Nyilván ők is pihentetek játékosokat a hétvégi bajnoki elődöntőjük miatt. Talán inkább arra készülnek, mi ezt pontosan tudtuk, és úgy is készültünk, hogyha úgy fél időig el tudjuk venni a kedvüket, hogy a Fradival úgy meccsbe legyenek, akkor akkor a második félidő az könnyebb lehet. Úgy azért inkább a harmadik negyedben alakult ki a nagyobb különbség, és onnan már magabiztosan vezettük. Nagyon elégedett vagyok, helyenként jól játszottunk, magabiztosan nyertünk, nem sérült meg senki, és nem lett eltiltott játékosunk. Ez fontos, azt gondolom a Final Four előtt, az elődöntő előtt, úgyhogy minden kívánságom teljesült, a csapattól, amit kértem, azt megcsinálták, tényleg teljesen elégedett vagyok.
Azért ti is hangsúlyoztátok, hogy ez is egyfajta felkészülés a bajnoki döntőre, ugye, ami szombaton kezdődik. De mennyire lehet ezt tényleg olyan értelemben felkészülésnek használni, hogy azért egy más profilú ellenféllel fogtok szembenézni 3 nap múlva?
Hát a maga a millió, a ritmus és a saját játékunk miatt az fontos volt. Azt azért tudjuk pontosan, hogy a Honvéd ellen más játékra kell számítanunk, van egy speciális játék, amit biztos elő fognak venni ellenünk, de azért a Mladosz védekezése a 6-6 elleni tranzíciós játékban sokszor hasonlított, elkezdtek a második negyedben nem zónázni, melléálló zónát játszani, és azt a Honvéd szinte biztos, hogy elő fogja venni. Ha meg nem veszi elő, akkor megjátszik más, úgyhogy ebből a szempontból jó volt, láttam azt is, hogy hol hibázgattunk bele, ott a harmadik negyedben ebben is váltottunk, és relatíve jól sikerült. Utána tulajdonképpen, hogy emeltük még a sebességünket, ott már az Zágráb nem tudott rá reagálni. Úgyhogy abból a szempontból jó felkészülés volt, hogy mintha edzőmeccs lett volna, játszottunk egy jó edzőmeccset, viszont azért, pont azért, mert mégis tétmeccs volt, ezért már azért a játékosok nem mentek bele ott a negyedik negyedben olyan párharcokba, ami esetleg sérülést okozhat. Ez így teljesen rendben volt, és azt gondolom, hogy mindenki boldog most, de lezárjuk. Semmi extra nem történt, ezt pontosan tudtuk, hogy ezt a meccset be kell húzzuk, és a szombati meccsel kezdődik a bajnoki döntő, úgyhogy arra is készülünk, és ott is azt gondolom, hogy a játékunknak majd javulnia kell a mérkőzések alatt, de a tavalyi évből kiindulva pedig azt láttam, hogy a tavaly a Vasas ellen nagyon jól beleálltak a meccsbe, ezt várom a Honvédtől is, meglátjuk, hogy alakulnak a mérkőzések.
A csapatkapitány Manherz Krisztián szerint a tét nélküliség jelentősen megmutatkozott a Mladoszt elleni találkozón.
Több olyan nehezítő körülmény, inkább annak nevezem őket most, volt a mérkőzés előtt, ami ugye nem egy klasszikus bajnokok ligája, negyeddöntős párharc előszere legyen, az az, hogy akár 3-4 játékost a horvátok pihentettek, mert nekik is kezdődik egy bajnoki elődöntő a hétvégén. Alapból ugye a továbbjutás az már biztossá vált mindenkinek, úgyhogy nyilván nem az a fajta parázs és elharapom a másik torkát hangulata volt ennek a meccsnek, mint lehetett volna, de azt gondolom, hogy ez a 80% körüli teljesítmény, mert azt gondolom, hogy ezért nyilván sokat hibáztunk, nem voltunk talán annyira élesek. Az már elég volt. Örökre egy 10 alatt kaptunk, vagy pont 10-et, nem tudom, hogy pontosan mennyi lett a végén. Ami egy nagyon pozitív dolog annak fényében, hogy 12-13 hátrányt kaptunk a meccsen. Úgyhogy van mire büszkének lennünk, de ahogy te is mondtad, ez egy utolsó tét nélküli mérkőzés volt lényegében, úgyhogy innentől fogva készülünk a szombati Honvéd meccsre.
Erre az utolsó ciklusra hogyan érkeztek meg? Ugye most lezártátok a BL-nek a második csoportkörét, ami egy rekú elleni, hát komolyabb pofonnal indult, és utána azért nagyon szépen összeszedtétek magatokat, és sorra nyertétek meg a meccseteket. Hogyha picit ezt a két és fél hónapot nézed, akkor hogyan sikerült vissza, vagy újra felépíteni magatokat?
Azt gondolom, hogy nincsen egy olyan csapat sem, aki a mi esetükben, a vízilabda esetében szeptembertől májusig végig 100%-on tud teljesíteni. Mindig vannak kisebb-nagyobb hullámvölgyek. Az utóbbi években március környékén nekünk mindig van egy, de nyilván, ahogy látszik is az azóta eltelt eredményekből, azért nyilván a stáb és a játékosok profizmusát is mutatja az, hogy hogyan tudtuk ezen átdolgozni magukat, hogyan tudunk napról napra kijönni ebből. És hát lényegében jön az utolsó egy hónapja, de inkább 3 hete a bajnokságnak, meg a bajnokok ligájának, amiért igazából elkezdtünk edzeni szeptembertől, meg elkezdtünk dolgozni. Itt tényleg már nüanszok fognak múlani, de azt gondolom, hogy megtesszük, amit kell, eddig is megtettük, és a lehető legjobb formánkat fogjuk nyújtani.
A Ferencváros vízilabda csapatai sportág történeti sikert hajtottak végre. Mind a női, mind a férfi együttes eljutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. A zöldfehérek férfi csapata összességében 4. alkalommal lehet Bajnokok Ligája győztes, ehhez tehát első körben a máltai 4-es döntő elődöntőjében a spanyol Barcelonétán kell túljutni. Kiderül majd mindez június 10-e és 13-a között itt a Nemzeti Sport Rádióban is.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
A hétvégén Kanadában versenyeznek a Formula 1-esek. Erről beszélgetett Jó András Nagy Dániellel, az M4 Sport szakkommentátorával.
Ugye a hagyományos júniusi időponthoz képest most május végén rendezik meg a kanadai nagydíjat, ez még hűvösebb körülményeket jelenthet. Alapvetően Montreal mindig hűvösebb időt szokott hozni, és persze esőt is. Most is ilyenre kell számítani szerinted?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, mond esőt egyébként a hétvégére. Ez most még egyre nem egyértelmű, hogy milyen valószínűséggel, de jó eséllyel esős futamot látunk majd. Hát ilyen 8-10, maximum 12 fokokkal, ugye magyar idő szerint esti versenyekről beszélünk, de természetesen a helyszínen ugye nappal van, teljesen klasszikus nappali verseny. Mindig nehéz ezen a pályán menni, hiszen alapvetően a pálya karakterisztikája is olyan, hogy főleg sikán kombinációkból áll, és ezekben a sikánokban nem igazán lehet gumihőmérsékletet emelni és építeni olyan könnyen, tehát az egyenesben való cikázással lehet a gumikat rendesen felmelegíteni, úgyhogy hát benne van a káosz mindenképpen.
Ugye a legfontosabb változás, hogy először a történelemben sprintfutamot is rendeznek Kanadában, ugye ez azt jelenti, hogy egyetlen szabad edzés áll rendelkezésére a pilótáknak, és ugye alacsony tapadás jellemzi a pályát, amelyet alapvetően csak Forma 1-es hétvégéken használnak versenyzésre, így nagyon gyorsan változnak a viszonyok, ahogy felgumizódik az aszfalt. Összességében kalandos, kiszámíthatatlan hétvégére számíthatunk?
Mindenképpen alapvetően ugye a sprint hétvégék azok nehezebbek a mezőny számára, ugye a legutóbbi versenyhétvége is sprint futamos volt Miami-ban, és oda sok nagy csapat is fejlesztésekkel érkezett, mint például a Red Bull, a McLaren vagy éppen a Ferrari, úgyhogy ők még mindenképpen folytatják az új csomagok optimalizálását, de talán a legnagyobb nehézsége a Mercedesnek lesz, akik a hírek szerint komoly fejlesztésekkel érkeznek, és egyetlen szabad edzés az nagyon kevés ahhoz, hogy az autót optimális ablakba hozzák az új fejlesztésekre, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen kihívás. És a maga a pálya önmagában nem egyszerű, tehát ugye a tapadás és hogy nincs felgumizva a pálya az egyik fele, a másik pedig, hogy tulajdonképpen egy utcai pályaként funkcionál olyan szempontból is, hogy mindenhol nagyon közel van a gumikfal és a szalagkorlát, nagyon gyors sikán kombinációk találhatók a pályán, keményen kell támadni a rázóköveket, ezeket ugye könnyű elvéteni, egy apró kis hiba is okozhat komoly balesetet olyan szempontból, hogyha nem jól találja el a versenyző a kerékvetőt, akkor az adott esetben ugye messzebb is eldobhatja az autót, vagy kiszámíthatatlanul viselkedhet rajta. A pálya szélét a legtöbb helyen fűszegélyezi, tehát még az sem igazán lassítja a pálya lesodródó autókat, úgyhogy mindenképpen nehéz összerakni a ritmust, illetve a pálya felülete sem teljesen sima, tehát általában buckás, van néhány nehéz kigyorsítás ezekből a sikán kombinációkból, ahol nagy sebességgel, nagy kormányszög mellett tényleg egy folyamatosan instabil autóval kell megküzdeniük a versenyzőknek, úgyhogy ez tényleg egy olyan specifikus pálya, ami tipikusan olyan helyzeteket tud elidézni, amikor egy-egy versenyző szokásosnál talán jobban beletalál, és jobban ráér az a ritmusára. Russell, Hamilton, most két versenyző, akik eszembe jutnak, akik általában szeretik ezeket a pályákat, és könnyen lehet, hogy van olyan, akik pedig kevésbé éreznek rá.
Ugye talán a hétvége nagy kérdés, hogy George Russell képes lesz-e válaszolni Kimi Antonennek, ugye Russell VB esélyesként kezdte az idényt, a lendülete azonban eddig hétvégéről hétvégére apadt, és Miami-ban óriási hátrányban volt az olasz fiatalhoz képest.
Na, mindenképpen meglepetés, de most már azért azt látjuk, hogy Kimi Antonelli talán jobban ráérzett az idei autóra, mint George Russell, és ugye az elmúlt három futamban hármat megnyert, hármat pole pozícióból, ráadásul gyakorlatilag rajtszélgyőzelemmel. Úgyhogy Russellnek mindenképpen vissza kell vágnia, viszont alapvetően ezen a pályán azt is lehet látni, hogy azért az elmúlt időkben Russellnek jobban sikerült teljesítenie. Úgyhogy ilyen szempontban én most megmondom őszintén, hogy Russellt egy kicsit talán esélyesebbnek is érezném ezen a hétvégén, de meglátjuk.
Olyan pletykákat lehet olvasni egyébként, hogy a ház valószínűleg az idén közepén elbocsátja Esteban Okont. Nem tudom erre, hogy te mennyire értesültél. Ayao Komatsu nem kedveli Okont.
Hát ugye szerintem nem, ez most picit úgy hangzik, mint hogyha ez egy személyes dolog lenne.
Ja, elnézést, nem folytattam tovább, tehát természetesen nem ez a legnagyobb problémája Okonnaliban.
Én abszolút értettem, csak hogy mindenki számára ez tiszta legyen, tehát hogy ez ilyenkor ugye a Forma 1-ben a teljesítményről szól. És Ayao Komatsu azért nem kedveli Okont, mert végül is szakmai szempontok alapján valószínűleg nem kedveli. Azért, mert nem teljesít jól, és a sokkal tapasztalatlanabb, sokkal fiatalabb csapattárs Oliver Bearman pedig ott van a legjobb 10-ben a bajnokságban, hétvégéről hétvégére jobban teljesít, keveset hibázik. Talán Miami-ban egyébként okon is összeszedte magát, de a gyakontól szerintem összességében tavaly is több teljesítményt vártunk volna mi is, illetve a háznál is szerintem a döntéshozók, úgyhogy ilyen szempontból teljesen reálisnak tartom azt, hogy okon alatt rezeg a lét. Az meglepetés lenne, hogyha évközben válnának meg tőle, de nem lehetetlen elképzelés.
Jó, és ki tudnak a helyére tenni, ki lenne a megfelelő opció szerinted, és mi lesz okon jövője? Olyan lesz esetleg, mint ugye Bottas volt a Mercedesnél a 2025-ben tartalékpilóta, vagy egészen más bajnokságban fog majd versenyezni?
Hát ugye ilyen renoméval alapvetően ugye nem egy top csapatból kikerülve megnézve most azt, hogy azért nagyon kevés hely van, vagy nem is igazából van feltétlenül megüresödés, szerintem Okonnak nem nagyon lesz folytatása, úgyhogy ilyen szempontból szerintem Okon most a Forma 1-es karrieréért küzd, és szerintem egyébként az ilyen Sergio Perez és Valtteri Bottas féle visszatérésen kívül nagyon másra nincs is lehetősége Okonnak, tehát ugye ők is, mármint Bottas és Perez is úgy jöttek vissza, hogy egy gyakorlatilag sereghajtóként előre elkönyvelt csapathoz a tapasztalatuk miatt érkeztek meg. Úgyhogy szerintem Okon, igen, alapvetően szerintem az egyik legalulértékeltebb versenyző volt évekig a mezőnyben, most viszont ő maga nem teljesít azon a szinten. Úgyhogy Okon abszolút a Forma 1-es karrierjéért küzd. Ki lehet a helyére, közben itt gondolkozom akár a Ferrari akademistákban, hogy Dino Beganovic, Rafael Camara ott vannak a Forma 2-ben. Beganovic azért kisebb meglepetés lenne, Camarának pedig még talán túl korai lenne a beugrás, de nyilván a Haas és a Ferrari közötti kapcsolat azért az erős, úgyhogy azt mindenki, hogy a Berman is Ferrari akademista, úgyhogy akár közülük kerülhet ki valaki. Camarában egyébként nagyon érzem a sebességet, csak nem szabad az ő karrierjét talán ebben a helyzetben túlságosan elkapkodni, úgyhogy az is lehet, hogy valami teljesen más név kerülhet be végül a kalapba, ha úgy tetszik.
Mi a helyzet a Red Bull-lal? Ha minden igaz, ők most is kisebb fejlesztési csomaggal érkeznek.
Red Bull-nál várhatunk fejlesztéseket, de egyébként a Red Bull volt a legnagyobbat előrelépő csapat Miami-ba. Ezt lehet, hogy sokan nem vették észre, vagy nem volt olyan egyértelmű, de a Red Bull nagyon-nagyon messziről jött. Tehát a Red Bull teljesen visszaszorult a középmezőnybe tulajdonképpen az első három verseny hétvége után, és Miami-ban pedig azt láttuk, hogy Verstappen akár a győzelemért is tud harcolni. Ami önmagában nagy meglepetés volt. Továbbra is a gumikezeléssel küzd az energiaitalos csapat, de én most érzem Miami óta azt, hogy van egy nagy előrelépés, és hogyha ezt a csomagot tudják még finom hangolni, erre lehet számítani ezen a verseny hétvégén, akkor az azt is jelentheti, hogy akár ténylegesen a futamgyőzelemért is küzdhetnek Verstappennel. Ja, Adjár is jól teljesített, Miami-ban Adjárnak nem volt jó a tempója, aztán vasárnap nagyot is hibázott, úgyhogy ilyen szempontból azért még Adjárnak is kell javítania, legalábbis a legutóbbi hétvégét, hogyha nézzük. De alapvetően a Red Bull-t mindenképpen az élmezőnybe várjuk Montrealba. Aztán meglátjuk, ugye a hírek szerint a Mercedes ilyen komoly fejlesztésekkel, azt is figyelni kell majd.
Egy picit beszéljünk Verstappenről, aki az előző hétvégét a Nürburgringen töltötte egy 24 órás megbízhatósági versenynek a gyári Mercedes csapat tagjaként. Félelmetes, amit ott is csinált, nagyon hangos tőle a sajtó. Láttál már valaha ilyen pilótát egyébként?
Hát erre nehéz válaszolni, mert azért a történelem során, akár a születésem előtt, vagy a születésem környéki 90-es évek végé időszakot is idevéve azért több versenyzőt ki lehetne menni, akár a mostani érából is, viszont az utóbbi időszakban ez nem nagyon volt jellemző, hogy a Forma 1-ből más versenysorozatokban átjárás lenne. Verstappentől ez abszolút egy őszinte, és nem egy ilyen szalagcímhajház megmozdulás, hogy nagyon szeret versenyezni ezekkel a GT3-as autókkal, amivel ugye Nordschleifén is indult. Én is versenyeztem egyébként ilyen autóval, tehát ezt alá tudom támasztani, hogy elképesztően nagy élmény, azért ezek már nagyon gyors autók. Nyilván a Forma 1-es tempóhoz képest nem, ott azért elég nagy a különbség, de a karosszériás autók világát, hogyha nézzük, akkor ezek nagyon fejlett autók, versenyábélsz, versenykipörgésgátló, nagy leszorító erő, nyilván itt V8-as, V10-es motorral ellátott autók, ugye a Mercedes az egy szívó V8-as, én is pont egy Mercedes-szel mentem egyébként két évvel a GT Open-en a Hungaroringen, És hát a világ egyik legnehezebb versenyén indult Verstappen a 24 órás Nordschleife futamon. Itt négyen indulnak egy csapatban, ez egy gyakorlatilag váltó verseny, kettő kötője négy óránként cseregetik a versenyzőket, és a világ legjobb GT versenyzői, meg ilyenkor összejönnek más kategóriákból is a legjobbak. Óriási különbség van autók között, tehát van nyilván a legnagyobb kategória, ez a GT3, ez az SP9-es kategória, de mennek Dacia Logan-ek is, szóval a kedves hallgatók is hallhatták, vagy láttak erről.
Az szenzációs képeket. Volt, és az autópályán is látták egyiket, hogy bontották el az autót.
Igen, hát óriási internetsztárrá vált az autó, az a kb. 100 lóerős, miközben ugye a GT3-as autó pedig több mint 500, és nyilván a tempó különbség az óriási. Tehát ez ugye ez egy multiclass, ez egy több kategóriás verseny, tehát vannak lassú autók, vannak gyors autók, 150 nevező, a pálya is a világ egyik legnehezebbje, közel 170 kanyar található rajta, 26 km hosszú, mindenütt közel a szalagkorlát, letörések vannak a pályán, hirtelen emelkedők, hirtelen lejtők, éjszaka kell menni, nincs kivilágítva a pálya, tehát hogy nagyon-nagyon sok nehézséggel kell megküzdeni, és ezen a versenyen állt helyt Verstappen, és ő volt a leggyorsabb egyébként a mezőnyben. Voltak olyan pillanatok, amikor nem is kevéssel, 3,5 órával a verseny előtt még vezette Verstappen csapat az egész összetett állást, csak technikai hiba miatt kiestek, úgyhogy mostanában nem láttunk ilyet, azt nyilván ebből nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy akkor most Verstappen a világ legjobb versenyzője. Persze van sok más indikátor, ami azt mutatja azért, hogy vagy a legjobb, vagy az egyik legjobb, akár csak a Forma 1-es eredményeit, hogyha nézzük, és a hétvégéről hétvégén nyújtott teljesítményét. Hát igen, azért a Forma 1-ben, ha valaki négy világbajnoki címet nyer, ha egy azért még csúcsforrával lévő Lewis Hamilton ellen sikerre megy, akár 2021-re gondolok, akkor azért az már mutatja, hogy egy nagyon jó versenyzőről van szó.
Még egy pletykáról kérlek szépen beszéljünk. Christian Horner Forma 1-es visszatérése akár egy teljesen új 12. csapat élén is megvalósulhat. A Red Bull korábbi vezetője a hírek szerint a kínai autógyár BYD-vel folytat egyeztetéseket és egy lehetséges együttműködést.
Igen, ezek egyelőre abszolút egyka szinten élnek, viszont a BYD-ról már sokszor beszéltünk, és sokan cikkeznek. Ugye az egyetlen reális opciónak gondolom egyébként, hogyha új csapat érkezik, akkor annak nagyon komoly értéket kell hoznia a Forma 1-hez, hogy egyáltalán a csapatok és a Forma 1 befogadja, mert hogy itt nem elég egy jó versenycsapatot kiállítani. A Forma 1-be való nevezés, ezt láttuk akár a Cadillac projektje kapcsán, az egy elképesztően összetett dolog. Tehát, hogy nem csak azt kell bizonyítanod, hogy van egy komoly gyártói háttered, nagyon komoly marketing és szakmai értéket is tudsz hozni a csapathoz, hanem azt is bizonyítanod kell, hogy ezt az egészet rövid távon fel tudod építeni. Elképesztő operációról van szó, a Cadillacnél is egy nulla fős vadi új cég indulása után két éven belül már közel 1000 fő kell, hogy dolgozzon, tehát önmagában már ez szürreális. Hogy ez mikor valósulhat meg, valószínűleg a következő motorszabályrendszer debütálásakor, tehát előtte nem hiszem, hogy reális, ez 2030-31 lehet, tehát csak hogy tegyük ezt is azért a helyére, tehát nem egy-két éven belül állhat össze ez a projekt minden bizonnyal. És a BYD hozhat akkora értéket. Hát ugye az egyik, a világ egyik legnagyobb autógyáráról beszélünk. Nyilván az elektromos autókról a leginkább híres, főleg itt Európában a BYD, de gyártanak belső és motoros autókat is. Christian Horner pedig egy olyan bizonyított szakember, aki akár tulajdonosi szemlélettel, akár ügyvezetői vagy csapatvezetői szemlélettel tud egy ilyen csapatot támogatni, és talán most egyébként a szabadúszók közül ő a legjobb opció. Úgyhogy ha én BYD lennék, és egy ilyen projektet akarnék összerakni, akkor biztos, hogy a legelső ember, vagy az egyik első ember, akit megkeresnék, az Christian Horner, aki ráadásul ugye nulladik lépéstől fogva ott volt a Red Bull Formula 1 csapatának felépítésekor. Tehát pontosan tudja, hogy kell egy csapatot nulláról felépíteni, azt is tudja, hogy kell egy csapatot világbajnoki címre vezetni, hogy kell nehéz szituációkat kezelni. 20 éven keresztül vezett a Red Bull csapatát, tehát ideális szakembernek tűnik, de azért még ezek még mindig csak pletykák.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában.